Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót és ezúttal nézőt is a Risk Café Podcast 19. adásában. Itt van társaságomban Mik.
Hello.
Tomi.
Hello.
És jó magam Balázs. A mai adásban visszatérünk az aktuális premierekhez. Ugye az előző adásban ilyen kedvenc rendezőinkről, feltörekvő rendezőinkről beszélgettünk, nem csak aktuális filmjeikről. Viszont ezúttal fogjuk a nyarat, ami itt volt mögöttünk az elmúlt 3 hónap, és onnan szemezgettünk néhány filmet, amiről beszélgetünk. Ugye hát a nyár elsősorban a Barbie-ról és az Oppenheimer-ről szólt, hogy nem kerülheti meg a Risk Café Podcast sem a Barbenheimert.
Az Oppenbit.
Vagy az Oppenbit, kinek hogy. De emellett majd szó lesz a Flash-ről, a Tini Ninja Teknőcökről, valamint végül, de nem utolsó sorban a Meg 2-ről, az Árokról. Egyébként ezt csak azért raktuk bele, mert ugye az előző adásban szerintem említettük is Mikkel, hogy na, vége az adásnak, mert megyünk Meg 2-t nézni, és akkor...
Megnézzük.
Igen, megnéztük. De akkor amivel mindenképp kezdünk, az a Barbie lesz, meg az Oppenheimer utána, és onnantól az utóbbi három vagy négy film, ahogy alakul az időnk. Jó, azért azt még hozzá akarom gyors tenni, hogy tudjuk, hogy volt más nagy premier is nyáron, tehát volt Mission Impossible, volt Pokverzum, tudjuk, láttuk, szerettük, de...
Ezekkel később készülünk.
Igen, igen, tehát hogy ezek ugye mind folytatások, sőt még követi őket egy újabb folytatás, és akkor úgy gondoltuk, hogy majd azokkal összekapcsolva, különösen a Pokverzum egy olyan film, ami
külön adást
konkrétan egy elfelezett film. Hát ugye azt most csúsztatták, lehet, hogy az még nem, majd látjuk, hogy arról mikor lesz szó. A Mission Impossible-ről elvileg már jövőre szó lesz, úgyhogy azzal akkor még várjatok egy kicsit, de nézzétek meg őket, ha még nem láttátok. Akkor vágjunk bele, Barbie.
Oké, kezdjük ezzel.
Greta Gerwig.
Ez volt, hogy a nyár nagy kérdése, melyikkel kell kezdeni?
És ti melyikkel kezdtétek?
Én a Barbie-val kezdtem.
Szint úgy Barbie.
Én Oppenheimer.
Csak ugye eltelt jó sok idő a kettő között, úgyhogy nem... Én nem tudtam ezt így maratonban megnézni.
De most te sem maratonban nézted,
nem, igaz? Nem, pár nap eltéréssel.
Uh-huh. És...
Hát ez van.
Mi a véleményetek kicsit így az egésznek a kontextusára, hogy pár szóval, hogy így a... Ugye ez egy hatalmas marketing vette körül. Azért rég volt ilyen filmes esemény, ami mondjuk nem Marvel film volt. Adott esetben ugye azért mondjuk ott a végjáték környékén azért volt nagy felhangja. Vagy de azért a marketing annak sem volt ekkora. Tehát hát ilyenkor a filmes esemény
az országban nem az tény.
Hát főleg, hogy két ilyen teljesen különböző filmet.
Aha. Igen, műfajában tök eltérő.
Őszintén én nagyon adtam ezt az egész.
Én is örülök neki.
Nem? Igen, nekem is tetszett, hogy az egész világ felbuzdult ennek a két filmnek a kapcsán.
Két alapvetően szerzői film. Tehát, hogy nem is az, hogy...
Nem is, hogy...
Nem egy szuperhős film, vagy blockbusterek végül is, mondhatjuk blockbusternek, mert ugye robbantották a kasszát mindketten.
Meg de hogy az Atomot.
Egy életrajzi film, a másik meg egy... szatíra. Hát azért nem gondoltuk volna lehetség, valószínűleg, hogy azért ekkorát fog mindkettő menni. Hát végül is...
Várható volt csak az, hogy ennyire
nagyon. Hát, hogy ennyire nagyon, és így mondom.
Hát igen, vagy hogy még fog többet hozni majd, arra kíváncsi voltam. De egyelőre Barbie árnyelésre.
Hát igen, most már 1,4 milliárdnál jár a Barbie, azt hiszem.
Most az első idén.
Aha,
és hát kemény. Valószínűleg marad is talán.
Margot Robbie így a végletek között mozog. Vagy ilyenről nagy bukásokban játszik, Babylon ugye? Aztán megjön egy
Barbie
valami, meg kaszál mindent. Az Oppenheimer meg ugye, hát végig is ugye az egy R-rated film, ugye annak azért ott van mindig egy olyan limit, hogy azért annyi nézőt nem fog fogadni, tehát hogy ott van egy ilyen kockázat, hogy az akkorát nem fog vinni, tehát az is szépen teljesen.
Második már az R-rated filmek között.
Igen, ugye
800 millió. A Joker az első, már átlépte a 900.
Már 900-at is átlépte, aha. Úgyhogy nem rossz az sem. De amúgy én is úgy vagyok vele, hogy ez egy tök szimpatikus, hogy azért a filmeket így megint egy film, ez egy film ünnep volt valahol. Oké, lehet azt mondani, hogy már a marketing, meg ezek a mémek már egy idő fárasztóak voltak, kicsit untuk már, de én úgy gondolom, hogy ez tök jó.
Én nem untam őket őszintén.
De hogy érheti kritika ezt, hogy már Oppenheimer jön már a csapból is, de vagy nem Open B, vagy Barbenheimer, kinek
Open mi. Open Bayer.
Open Bayer.
Müller, minden.
Igen, de én úgy gondolom, hogy ez úgymond ilyen, ha valaki nem is örült neki, de ez egy ilyen, akkor az ő szemszögében szükséges rossz volt, hogy igen, hogy az embereket moziba csődítsük. És...
Én így film szerető emberként, aznak ezt tökre adtam, film per mozi szerető emberként, hogy oké, lehet, hogy tök sok volt belőlük, meg unalmas, jó legyen, de sok szó esett így ezáltal a filmekről, a mozizásról, arról, hogy amúgy még tényleg megéri moziba járni. Több ember ment el, több ember nézte meg ezeket a filmeket, voltak róla társadalmi szinten is viták, most ha bénák is, de voltak. Ez valamilyen szinten a nyárnak ilyen fő témája volt itt a világ szerencsésebb részén, szóval én azért ennek így tényleg örültem, hogy tehát a valami, amit mi szeretünk, annak ez így vitte a hírét. Szóval csináljanak ilyeneket nyugodtan.
Hát inkább az a fáraszt, hogy már próbálják ilyen eljövendő filmekre is ráhozni, hogy oké, különböző film kijön, hagyd az új Barbenheimer, és akkor így próbálják rá erről.
Meglátjuk, nem... hogy fog működni.
Hát. Én azért bízom benne, hogy most már nem ez lesz a mozgó marketing fogás, hogy aztán összekapcsolunk két
hát biztos lesznek próbálkozások, biztos lesznek, majd meglátjuk, hogy milyenek.
Inkább erőlködések lesznek, nekem az érzésem, bár ezek után már ki tudja. Hozzátenem, ez itt most nagyon jól működött, és én örülök neki, főleg a végeredménynek. Két olyan film, ami azért gondolkozásra készíti az embert, mégis rengeteg emberhez elér.
Én azért hozzátenném, hogy szerintem a két stúdió meg a két rendezőnek az ezért járjen elismerés. Mert bármelyik megtehette volna, hogy akkor arrébb teszem, de ők beleálltak abba, hogy legyen egyszerre. Sőt, már végén ebbe a Barbenheimerbe is beleálltak, ott fotózkodtak egymás filmjeivel, meg egymás filmjére jegyet vettek. És az
akkor Tom Cruise is beszállt a Mission Impossible-be, hogy pedig én is vett ide erre-arra.
Pont ezt akartam mondani, hogy azért az egyedüli vesztes ennek az egésznek talán pont a Mission Impossible. Nem fogunk róla sokat beszélni, de ezt azért meg akartam említeni, hogy pont ugye az IMAX termeket azért vették el viszonylag hamar a Mission Impossible-től, mert hogy jött az Oppenheimer, és azért láthatjuk, hogy a Mission Impossible azért nem is muzsikált annyira jól.
És annyira nem is érzem az Oppenheimernek, miért kéne IMAX-en
nézni,
hát ráncos öreg fehér férfiakat nézünk benne. Úgyhogy...
Holott a Mission Impossible meg egyértelműen megkívánja. Igen. Igen. De mindegy, hát
ez hát egy kis keserédes. Christopher Nolan az IMAX-en jóban van.
Igen. Ja, neki megvan a szava ebben. Úgyhogy akkor vágjunk bele akkor a Barbie-ba.
Kezdjük ezzel.
Aha.
Azt mondták, ezt a fölállást pártolok, hogy jobb a vidámomban kezdeni. Igen. Mondjuk én az Oppenheimer-t se tartottam ilyen rettenetesen depressziósnak, de...
Hát majd a tréninget tudjuk a végére, és akkor mindenki boldogan.
Hogy tetszett nektek ez a film? Hogy összefoglaljuk a cselekményét? Én ezt most átadnám ezt a feladatot másnak, még másokat beszéltem.
Jó. Hát Barbie, a Barbie babáról szól, és pont. Hát nem, Barbie él, ugye Barbie Landen, ahol észreveszi, hogy fura dolgokon gondolkozik, azon, hogy meghal, meg hogy az élet értelmén, szóval a kis rózsaszín világából elkezd egyre inkább így kiszakadni, és akkor a feladata az, hogy át kell menni a mi világunkba. Aztán utána onnan majd ugye visszatér, vele tart Ken is, aki meg majd áthozza ugye a patriarhátust a Barbie Landre, szerintem ez volt a filmnek a legjobb része. Az az egész ilyen nagyon szatirikus köntösben van, bár őszintén szerintem nagyon kevés nézőnk van, aki nem látta, hogy ne tudná a történetét ennek, hát a másiknak is, de ennek aztán végképp. Kihagytam volna valamit, amit így felvezetésként hozzá lehet tenni.
Ugye ezt nem beszéltük meg, de hogy itt most mennyire spoilerezzünk ezeknél a filmeknél.
Szerintem lehet.
Már. Majd ahogy sikerül.
Igen, legyen ez. Hát az kiírjuk a címbe, hogy spoilerek.
Oppenheimerék megcsinálják az atombombát.
Igen. Végül. Igen. Tehát itt a két filmnél már szerintem is lehet, mert azért az nézőink többsége valószínűleg már legalább ezt a két filmet biztos látta. Aki meg nem, hát az is ilyesen. Mert az Oppenheimert még el lehet csípni moziba, a Barbie-t talán már nem. Még a Barbie-t is?
Igen. Még lehet maratonozni.
Na, tök jó. Még nálatok is el lehet csípni a Barbie-t?
Nálunk már csak a Barbie megy, Oppenheimer már.
Tényleg? Mert
hétvégenként még Barbie megy.
Ha. Akkor viszont szegediek, irány a belvárosi. Ja, igazából ezzel jól összefoglaltad a lényegét.
Köszönöm. Erre készültem tükör előtt.
Mit vártatok a filmtől is, mit kaptatok?
Pont ezt akartam mondani, hogy a Oppenheimer és Barbie közül a Barbie-t jobban vártam, mert az ilyen nagyobb teret enged a kreativitásnak. Ott az Oppenheimer elég egyértelmű, hogy miről fog szólni. Ilyen szempontból kíváncsi voltam, hogy oldják meg ezt a Barbie-s témát. És nem is tudom, hogy lehetett volna máshogy megvalósítani ezt az egész történetet, vagy milyen. Mert azóta már szóba jött, hogy a Mattel csinálni akar Uno filmet, meg Rakem-Szakem filmet.
A Boxban van egy külön rovat erről, hogy most az össze a Mattel is.
De egész ígéretesnek tűnnek azok alapján, amiket mondtak róluk. Szóval egyiket se úgy nyúlnak, ahogy az ember gondolná.
Igen.
Aha, például az a Barbie dinoszauruszos valami ilyen szorongásról fog szólni. Szóval ilyen nagyon, tehát nagyon, én amiket olvastam róluk, azok alapján nagyon furán nyúlnak hozzá. Legalábbis, hogy én látom a fantáziát benne. Aztán majd lehet, hogy nagyon rosszak lesznek, de...
Igen, ott felsoroltak, hogy tizenvalahány címet, hogy ebből is, abból is.
Igen. Hát úgy gondolják, hogy akkor lehet, hogy itt be ugye a Barbie, ugye a kislányok játszanak fel, de viszont csomagoljuk be egy olyan témával, ami nem feltétlenül a kislányoknak szól. Ennek kapcsán amúgy kíváncsi lennék, hogy hányan lepődtek meg. Ezért kérdeztem, hogy mit vártatok és mit kaptatok a filmtől. Ugye hát Grörviget azért mi ismerjük, szóval szerintem lehetett sejteni, de aki mondjuk nem ismeri, és azért látjuk, hogy elég sok emberhez lejutott ez a film, kíváncsi, hogy hányan ülték el ugye a filmet mondjuk a, mit tudom, a 6 éves kislányukkal, hogy az lehet, hogy mást kapott, nem a film hibája ez, egyértelmű.
Nem, mert vannak adatok, Tomi, a moziból.
Igen, igen, sokan jöttek kisgyerekkel is, mondták, hogy hát ők nem erre számítottak, aha, de a gyerekek is élvezték, mert táncoltak benne, énekeltek benne, rúgaszín volt minden.
Csak nem tudom például a film humorát egyébként, abból mennyit tudtak hát, átemenni, hogy ami ugye, ugye nem is sztereotípiákra épít például, de egyébként tényleg színes, szagos, látványos, zenés, azt a rétegét végül is simán lehet fogyasztani fiatalként is. Csak biztos, hogy azért az egy kicsit idősebbként még jobban lehet
persze, szórakozni. Persze. De hát majd újra nézik pár év múlva, és akkor más fiat fogják majd megkedvelni.
Persze, persze.
Hát én még egy kicsit nekem ez a film mindig fura. Még mindig nem tudom hova tenni. Én ugye, én is jobban vártam, mint az Oppenheimert, pont azért, mint Tomi. Valahogy így több lehetőséget láttam benne. Most az Oppenheimer egy ilyen, hát életrajzi film. Oppenheimer, mindenki tud, igen, mindenki sejteti, hogy mire van szó, de valahogy a Barbie-ban több fantáziát láttam, és az Oppenheimer aztán jobban tetszett egyébként. Szóval, de nem tudom azt mondani, hogy a Barbie nem tetszett. Amikor megnéztem, akkor nagyon fura volt, és volt pár dolog, ami nem tetszett benne, főleg a vége.
Hát van is,
nem a történet, tehát nem az, hogy tudod, hogy nem tetszett, hogy alakult a történet, ez így engem annyira nem szokott zavarni, mert bemegyek aztán, tehát nekik van egy elképzelésük a történetről, és kész. Hanem szerintem ez a film a végén már nagyon sokat akart fogni. Tehát elindul egy nagyon jó szatíraként, tényleg nagyon jó szatíra, és a végén meg nagyon sok elemet visz bele, ami nem, mintha nem lett volna fölvezetve. Tehát a végén már van ilyen, a Barbie elkezd gondolkozni az emberiség értelmi, az emberi létnek az értelmi, de nagyon random, ugye bekerül abba a ilyen köztestérbe, ez a ilyen, igen, ilyen nagyon filmes toposz, igen, találkozik az alkotójával, és közben lesz, kapunk egy Pinocchio sztorit is. Most elsütöm a nagy viccet, hogy a Pinocchio sztorit megkapjuk, mert tulajdonképpen a Barbie-ból ilyen igazi emberré válik, nővé válik, vaginája lesz és menstruál a végén, és akkor ez a nagy Pinocchio sztoria, ez is egy kicsit random volt, hogy...
Hát meg
hogy
itt a felnőtté várásról is szól ez az egész
újság. Igen, tehát kicsit ez is random volt nekem, hogy ő most akkor emberré vált, de úgy, ez se volt benne, hogy akarna, vagy kellene neki. És a végét így nagyon sokat gondolkoztam, hogy volt benne az a nagy monológ, ugye, a nagy feminista monológia, a főszereplő, hát nem a főszereplőnő, hanem...
Hát az egyik mellékszereplőnek.
Igen, amivel...
Aki minket embereket képvisel.
Ami nekem megint fura volt, és sokat gondolkoztam, hogy beszéljek-e róla a podcastben, vagy sem, mert nem érzem feljogosítva magamat arra, hogy a nők problémáiról én tudjak beszélni, mert nem érzem, tehát nem élem át őket, és akkor tudod, ez a fehér férfi a nők problémáiról osztja itt az észt. Én ebben nem akarok beleesni. Tehát én nagyon sokat gondolkoztam, hogy az egészet ezt hagyom a fenébe. De egyedül ezzel a monológgal nekem az volt a kritikám, ezt most elmondom, és majd legfeljebb cancelelnek. Hogy maga a szöveg nagyon jó volt, szerintem valid is volt, meg ült is. Tehát hát tulajdonképpen...
Igaza volt.
A középkorú nőknek így a mindenféle problémáiról, ugye, hogy egyre, hogy majd egy idő után elhanyagolják őket a férfiak is, meg hogy nehéz megállniuk a helyüket az életben, akár ugye a munkaterén is, meg így egyénileg is. De ez tök valid volt, ezt szerintem tök jól megírták, meg ez egy nagyon jó monológ volt, csak nem a jó karakter szájába adták, mert a szereplőnk az egy sikeres üzletasszony volt, viszonylag rendezett családi háttérrel, és nem érez, tehát nem, a film mintha nem vezette volna föl az ő ilyen jellegű problémáit, amikre aztán kifutott ez a nagy monológ. Ha ugyanezt mondja a fura Barbie karakterünk, ugye, aki a filmben egy ilyen kis ilyen veridó volt, ilyen kitaszított, aki először eszméltott a Barbie közt rá, hogy ő nem ez a habos-babos Barbie világ, hanem azért van a világban ennél több is, akkor szerintem jobban ütött volna, ha ezt hát ő mondja el.
Szerintem így is működik, egy sikeres nőnek is vannak ilyen problémái, és így éli meg a dolgokat. Tehát, hogy mindenki megküzd ilyen dolgokkal.
Meg ugye ő is, ugye, oké, hogy sikeres üzletasszony, de ugye elég erősen árnyéka, az a Mattel árnyékában volt, tehát ugye ezt láthatjuk. Persze, bár sokan lennénk ilyen pozícióban, értem én, csak hogy valamilyen szinten próbálták ezt árnyalni. De én úgy gondolom, hogy ha ez a monológi szó szerint el sem hangzik, szerintem a film üzenetéből így is lejön ez. De igen. Jó, hát...
Na igen, és akkor ezekkel a gondolatokkal én ott harcoltam magamban napokon keresztül, és végül arra jutottam, hogy amúgy én szeretem ezt a filmet. Mert ami megmaradt bennem hosszabb távon, az az, hogy ez egy tök jó vígjáték. Igen. És hogy szerintem az emberek egy picit túl gondolták ezt mind a feminista vonalát, mind a szatira vonalát.
Igen, meg ez egy kicsit túl is volt hype-olva, az igen, nem tudom, mennyire tett jót neki.
Én magam is azt vártam, hogy ez egy nagyobb szatira lesz, nagyobb megmondása, és talán ezért is volt fura, mert talán nem lett annyira.
A megmondása azért szerintem.
Igen, csak olyan nem az, amit... Na mindegy, és hogy... De aztán ami megmaradt bennem, az egyébként ez egy film vicces volt. Igen. Jól szórakoztam vele. Felhozott a társadalom olyan diskurzusokat, amik szerintem jót tesznek, hogyha beszélünk róla. Szóval én úgy látom, haszna is van neki, még ha nyilván most szénnél lehetne lemezni, hogy mennyivel sokkal jobb feminista filmek vannak, meg húsba vágóban.
De biztos, csak hogy nincs olyan sok szerintem alapból.
Meg hogy mennyi emberhez jut el. Tehát
igen.
Mennyire
igen, azt akarom mondani, hogy de ez viszont sokkal több emberhez jutott el, és sokkal több emberben indított el ilyen gondolkodást erről a témáról. Mm-hmm. És úgy voltam, hogy jó, hát akkor inkább tetszik meg. Van benne a rész, amikor ugye Kent beviszi a Barbie Landbe a patriarhátust, ezt imádtam. Uh-huh. A férfiak ott vedelik a sört, és nézik a lovakat, meg a kedvenc részem az amikor a keresztapát mutatja ugye a Barbie lánynak, és akkor azt mondja, hogy hát gyere, majd én elmagyarázom neked ezt a filmet, és az annyira tipikus.
Igen.
Szerintem a keresztapát mindenki így el akarta már magyarázni a
vagy
barátnének, feleségének, akármilyen.
Amit jobban tudsz, mert te vagy a
igen, és úgy ezek maradtak meg inkább bennem így hosszabb távon, és újra akartam nézni a podcast előtt, de aztán nem volt rá idő, és most egy kicsit így régebbi emlék, és mivel ezek maradtak, meg én úgy vagyok vele, hogy jó, hát inkább tetszett.
Annyi gyors
most én voltam a hosszú, és sokat beszéltem, úgyhogy ti jöttek.
Ja, kicsit én is így voltam vele, hogy megnéztem, és mintha valami nem klikkelt volna a helyére, de aztán is egy olyan időt eltelt, egyre többet gondolkoztam rajta, meg ilyenek. Nem tudom, emlékszel, amit mondtál le, amikor láttad a filmet, mit írtál nekem, hogy olyan, mint egy fél South Park rész.
Igen.
Egy kicsit, de ahogy így egyre többet gondolkoztam én is rajtam, meg én is csak egyszer láttam még, amikor kijött, úgyhogy egész régen volt már.
Hát az South Park nem lesz ilyen szentimentális soha.
Igen, ezt a Ne nézz fel né beszéltük a tavaly, ugye. Aha. Egy South Park rész még mindig sokkal jobban tolja ezt a társadalom kritikát. Egy ilyen 20 perces South Park rész 90 valamennyiből.
Talán volt azért.
Mint, az már túl előttetett volt de az emberek arcában.
De aztán nem tudom, hogy miért hasonlítom ezt, ez sokkal több emberhez fog eljutni, mint a South Park. Sokkal több ember tudja fogyasztani.
Teljesen más formától.
Igen, és akkor jó, hát legyen.
Én annyit tennék hozzá, hogy amit mondtál a végén, hogy az már nem működött annyira, ami mondjuk a Barbie-nak a karakterével történt. Tehát pont azért, mert ebben a
nagyon sokat akart már a végén szerintem.
Ott volt egy Ken, aki viszont a reflektorfényt elég erősen elcsavarta pont a címszereplőtől. Tehát, hogy ez a film, ugye mondják ezt az állítást azért Barbie-ban, hogy nem csak a filmben, hogy unblock, hanem hogy a Barbie nem létezett Ken nélkül, vagy a Ken nem létezett Barbie nélkül. Hát ez a film ezt megerősítette, hogy Ken nélkül itt nincs Barbie. Tehát a Ken egy kicsit a reflektorfényt átirányította máshova, és talán megfeledkeztünk arról, hogy Barbie milyen krízisen megy keresztül, mert a Kennek a tragédiája valahol... Hát valami sokkal szórakoztatóbban volt állalva talán, igen. És volt egy remek Ryan Goslingunk, aki ezzel a nagyon hálás szereppel élt is. És az, hogy időnként ugye aztán visszakanyarodtunk a Barbie szálára, ami egy sokkal komolyabb hangvételt képviselt, és talán az arányok emiatt kicsit felborultak, és aztán talán nem volt számodra például lehet annyira átélhető az utolsó néhány perc, amikor mondjuk Pinocchio utat
járt. Csak fura volt.
Igen, mert...
Kicsit a semmiből jött nekem azok a szálak, lehet,
pont
nem?
Ezért, mert hogy de... ott volt egy Ken, akiről legalább annyira szólt őszintén. Ez a film, mint a Barbie-ról.
Hát, hogy gondolták egyet egy monológban, gyorsan összefoglalják, hogy miről is szólt ez a film, mit akartunk mondani.
Jó, a monológ az nekem rendben volt.
Ja, nekem is. Lehet, hogy valaki szájbarágósnak tartja, de...
Hát szerintem, szerintem elmondhatjuk, hogy az elég szágarágos volt az a monológ. Hát az előbb beszéltük, hát az hogy ha ez nincs benne a filmben, anélkül is látjon az üzenete a filmnek, hogy ez miről szól.
Hát nekünk nagyon okos, értelmes embereknek az volt, de
de hát én most a saját nevünkbe tudok beszélni, a saját nevembe tudok beszélni. Én tökre örülök, hogyha valakinek így is tetszett, vagy annak a szüksége volt el, és ez még pluszt adott hozzá. De én őszintén szólva, anélkül is tökéletesen megértettem volna, hogy ez a film mit akar mondani. És oké, hogy feminista film, de talán hát pont az indukálta azt a konfliktust, amit a film végigvitt, hogy milyen berendezkedés volt a Barbie világban. Tehát, hogyha nincs ez a berendezkedés, akkor Ken nem szembesül azzal, és aztán ő nem fogja a másik szélsőséget bevinni. Tehát ez a film egyébként ugyanúgy kritizálja az elvakult szélsőséget a feminista kurzusban is. Tehát, hogyha valaki ezen síránkozik, azért gondoljon erre, hogy ez a film a Barbie világban létezik, és ezen túl létezik egyébként egy másik világ, ami ahhoz képest, ami a Barbie lenne, tényleg egy szöges ellentét. Oké, kicsit furcsa volt így Los Angeles-t látni, mint szöges ellentéte Barbie-nek, ami pont a liberális világnak talán az egyik központja, de jó, most mindegy, igazából ezen sem kell siránkozni.
Még itt a monológra visszatérve, hogy viszont ezt is szépen ki lehet vágni, és TikTok videókba belerakni, és így is terjeszteni itt a dolgokat, és reklámozni a filmet, úgyhogy...
Igen. Na és titeket a Will Ferrell karakter idegesített, vagy nem?
Nem. Engem Will Ferrell általában idegesít.
Engem nem idegesített.
Én itt szerettem. Amikor a cégvezéreket kifigurálták, én azt mindig szerettem. És arra jó volt.
Szerintem is.
Azt tetszett nekem, hogy a Mattelt úgy állították be, mint ilyen igazi pénzéhes pöcsfejek lenni.
Pedig a Mattelt szerintem kurva jót keresett ebből a filmből.
De hát kurva jót keresett bele, de...
A Mattelnek én azért adnék egy
ezért
kacsit, mert... Azért nagyon durva.
Szerintem jól jöttek.
Savazták durvának. De nagyon, tehát nagyon, szerintem nagyon szabadon engedték őket.
És nekik meg lett pár milliárd
hoztuk belőle. Lehet, de megengedték, hogy olyanokat mondjanak a Barbie-ról, hogy...
Na de pár
micsoda, kérlek
okos szépen. Okos marketinges.
Fasiszta, tessék. Amikor a tini lány mondja a monológiában, hogy a Barbie fasiszta, és tulajdonképp nagyobb kárt tett a nők önbecsülésével ez a Barbie figura az 50-es évektől kezdve, mint amennyire ők azt gondolták, hogy ez majd jó lesz. Vagy hát foglalkoztak egyáltalán, mert jó lesz, csak a profittal foglalkoztak.
Egy is érdekes
és ezt így átengedték, és azt olvastam, hogy ennél a jelenetnél volt, hogy elutazott a Mattel elnökkel megnézni, Londonba forgatták a filmet, de emiatt a jelenet miatt elutazott oda Londonba a forgatásra, mert ugye olvasta a szöveget, és hogy hát ez most hogy néz ki, és akkor a Gerwigék mondták neki, hogy haver, ülj le, nézd meg, mi a kontextus, és akkor utána ítéld meg, és akkor miután látták, hogy ezt egy tini lány mondja ugye ott a suliban, akinek hát még ugye formálódott volna a személyisége, meg a hormonok, meg minden, és akkor azt mondja, jó, akkor átmehet. De én azt mondom, hogy ez így pozitív. Szerintem nem tudom, hogy ezt így minden cég megcsinálta volna-e. Vannak kétségeim, hogy ezt mindenki átengedte volna.
Vagy most már minden filmben ez lesz, hogy...
Lehet.
Vagy ez ilyen Cinematic Universe lesz, és mindenhol Will Ferrell lesz a Mattel főnök.
A legjobban is volt a rossz.
Főleg, hogy Warner tervez ezekkel, ki tudja. Mert amúgy sokan siránkoztak itt a Will Ferrell miatt. Tehát ha volt egy egyértelműen, szinte konszenzuális negatívum a filmek kapcsolatban, most azok körében, akik nem kaptak herótot a feminista vonaton, ugye persze megvan az a bázis, akik agyfaszt kapnak attól, hogy a film már egy kicsit is a nőket tünteti fel hangsúlyosabb fényben. Na, hogy a Will Ferrell karaktere, az kiborultak. Szerintem ilyen probléma nem volt ezzel a filmmel. Tehát pont annyi
átidőt
kapott, amennyit érdemelt, se többet, se kevesebbet.
Láttunk már szerintem sokkal rosszabb ilyen céges.
Meg ott a történet végkifejletéhez igazából semmi közel nem volt, meg a Mattelnek se talán nagyon.
Nem, de hát azért az is kapott egy kis kritikát, legalább így ez a fajta kapitalista háttér. Uh-huh. Még ha pont ez a háttér nagyon jól járt ezzel a filmmel.
Ha már háttér... Egy dolog, igen. Oh. És pont az orromba akartam. Hát véletlen ez, Alika. Hogy én nekem legjobban ebben a filmben a díszlet tetszett.
Ah. Az valószínűleg az Oscaron is vissza fog köszönni.
Tehát én imádtam azt, hogy a Barbie Landben ilyen festett háttér van. Tehát mintha az 50-es évek egy ilyen klasszikus filmje lett volna. Igen. És ezt tényleg ők festették ki, meg praktikus effekteket használtak, csak nem számítógépes effekteket. Annyira jól nézett ki, annyira friss volt, így a sok CGI meg számítógéppel tervezett dolog után, hogy az ott meg van festve, és olyan igazi, nem? Hogy azt látod, hogy emberek csinálták, munka van benne, annyira jó volt, meg amikor a Barbie Land meg a valós világ közt utaznak, azt is ilyen teljes ilyen old school 50-es évekből előszedett filmes trükkökkel csinálták meg, ilyen pedálokkal, meg forgatták a forgókarokat, és nagyon jó. Nekem ez egész filmben ezt tette tényleg legjobban.
Így a Ken
karakter mellett ez a jelmez, meg a, de főleg a díszlet, ahogy ezt a, ennyire old school módon tudták megvalósítani, nekem ez nagyon tetszett. Ugye az Asteroid City-nél is beszéltük, hogy ott is néha voltak ezek a festett hátterek, meg a, tudod, már azt is imádtam, de itt tényleg itt csúcsra járatták, és
igen,
nekem ez nagyon bejött ez, hogy ezt így valósították meg.
Itt a díszlet kapott rendes történetet is mellé, Bosi Veszanderson. Igen, amúgy azért ne felejtsük el, hogy Gina Görvignek le a kalappal, de egyébként azért ez egy erős közös projekt volt a férjével, ugyanúgy a Baumbachal, ugye aki a forgatókönyvben is kivette a részét, hát érződik rajta. Oké, itt a végén az írásban már kibe be lehet kötni, de azért a film túlnyomó rész azért a forgatókönyvnek az erősségének is köszönhető, itt a humorában, vagy amilyen témákat bedob. Úgyhogy,
én őszintén adtam az üzenetét is.
Teljesen.
Sokan félreértik, de én szerintem, mert egyrészt félre akarják érteni nagyon sokan ezt a filmet, de én nekem átjött, hogy ezzel ők azt akarták mondani, hogy ez a nagyon Barbie világ, ahol a férfiaknak kus, és a Ken csak tényleg egy ilyen kis kutya, vagy egy ilyen kis eszköz, semmivel nem jobb annál a világnál, amiben nagyon sokáig úgy tekintettünk szintén a nőkre, hogy hát vagytok, főzzetek, térdeljetek, ez a ti dolgotok.
Szerintem is.
Hogy ebben a filmben benne van, hogy egyik se jó, hanem a közösen intézzük a dolgainkat, hogy próbáljuk, de mindenki kapja meg a maga feladatát, és akkor úgy együtt tudod. Hogy... És szerintem ezt a film tök jól bemutat. Én nem értem azokat, akik direkt félre akarják érteni, jó pénzért biztos sokan értik direkt, meg azokat sem feltétlenül értem, akik magukra vették a Kennek férfi kritikáját, meg az, hogy nagyon ugye szatirikusan vannak ott az ilyen férfiak bemutatva a sörözés, meg lóháton, és nagyon sokan kiakadtak rajta, amit nem értek, mert 200 évig a nőket ábrázoltuk így, meg fölmegy az internetre, és akkor ott olyan kategóriák vannak, hogy szőkenős vicc, meg anyós vicc.
Hát az vicces, az apuk természetes része, nem kezdem megsértődni.
Hát ezt mondom. Aztán, amikor 25 percig jön az, hogy a férfi szereti a lóvakat, meg sört iszik, meg a keresztapa, akkor ki vagyunk
akkor akadók. Akkor megizé feminista
elmondás. Rólunk, ilyen... Ezt már több a sok
dárkét. Hú, hát ezért bazeg az Oppenheimer.
Na ugye, az nem volt. És hogy ezt, én ezt a kiakadást, azt a részt megértem, akit azért fizetik, hogy ezen akadjon ki. De aki...
Nem értem meg azt se, de...
Hát megfizetik.
Igen.
Nem értem, bizonyos értem, mert nem értem, de
legalább... Kölcsileg egy perc is hát,
igen, de anyagilag meg igen, aztán... Hogy aki meg amúgy tényleg kiakadt, hogy minden ilyen nélkül, az, hogy ember... Én alapvetően hibe vagyok annak, hogy lehessen mindennel viccelni, de tényleg, akkor velem is röhögjetek ti rajtam, hogy ez a kövér, az egy szőrös ember itt izzad, és gesztikulál állandóan, és lovakra gondol most épp megint. Találtam ilyet, hogy lehetett volna, sőt három, bocsi, lehetett volna Barbie Amy Schumer. 2009-ben merült fel ennek a filmnek az ötlete, és azóta járkált stúdióról, forgatókönyvíróról, rendezőről, és az első ötlet Amy Schumer volt.
Amúgy szerintem nem lett volna rossz, mert a Barbie pont nem volt vicces, úgyhogy Amy Schumer játssza, és nem kell viccelődni, akkor még jó választás is lett volna, hogy én nem bán, jassz lett okay. Volna a tragédia. De hát amúgy Margot Robbie ezerszer jobb Barbie
karakter. A következő N7V volt, mint jelölt. Mondjuk én itt érzem a legkevesebb különbséget, hogy ő vagy Margot Robbie lett volna, tudod, tehát megvan írva. Csak
egy parókát akkor dobja.
Befesed a haját,
azt hagyfesték, tudod, van az a csoda. Igen, de és akkor CGI. Még és akkor az utcsón még Gal Gadot volt, aki fölmerült, csak a láthatatlan autójával utazott épp, és nem ért rá, ezért visszadobta, és akkor így került Margot Robbie, aki producerként volt ebben a filmben.
Hát lehet, így jártunk.
És producerként azt mondta, hogy jó, ha már hároman is akkor off volták, akkor majd megyek én, és nem csak producerkedek, hanem el is játszom a
Barbie. Megérdemelte már, hogy legyen tényleg egy igazi kasszát robbantó film a Robbie-nak, mert tényleg volt itt farkasa óta nem volt igazán, mert sikerült
film. 10 éve volt.
És abban meg hát nem főszereplő volt. Tehát tényleg az utóbbi az Öngyilkos Osztag sem úgy ment azért, a Birds of Prey sem. Tehát, hogy megérdemelte már, hogy igazán.
Az Intonya az előtt?
Az Intonya, de hát ugye az is egy ilyen szerzői réteg film, szerintem az sem arról lett híres, hogy az akkor hát ment volna, bár most ez nincs előttem. Ott figyeltek fel rá szerintem a Wall Street-nél, és akkor utána kapott egyre komolyabb szerepeket, de...
Hát őt színészileg elismerik, csak pénzügyileg valahogy nem jöttek be a dolgok.
Eddig de... nem, igen. 17-es az Intonya.
Idén már jó. Mert ugye
Mario?
Ma már jó. Mert ugye az Asteroid City is nyereséges volt, csak nem olyan nagyon, de már az volt. Tehát a Barbie meg
igen.
Az év legtöbb pénzt hozott.
A Babylon meg az egyik legjobb kult film lesz szerintem pár év múlva, meg az egyik legemlékezetesebb, amit majd hát nem azok a pénztárra fognak meghálálni, hanem az emlékezet szerintem. De hát majd arra az évösszegzőben még lehet a Babylonról. Mehetünk tovább egyik, vagy Tomi, neked még valami, nem akarom itt belétek folytani a szót. Csak még van néhány filmünk, amiről még
szót hát, most meg visszatérünk, ha valami
hirtelen
eszünkbe jut.
Jó, Barbie!
Igen, igen, majd így beszélünk a Flash-ről, és így Barbie! Igen.
Nyilván a többiekről.
Hát ott is vannak univerzumok, meg minden, úgyhogy simán lát kapcsolatunk Flash-ből is, hát ott is.
Beflash-elünk.
Beflash-elünk, igen. Na de akkor menjünk át a másik nagy ágyúra, a másik atombombára.
Nagy bombára.
Az Oppenheimerre, ugye Christopher Nolan új filmje. Gyors, hogy magamhoz ragadnám a szót. Én ezt a filmet vártam jobban, mert én Nolant nagyon szeretem, és Nolant még nem láttam életrajzi filmet csinálni, viszont azt láttam már korábban is, hogy dialógusokban nagyon jó, tehát azért párbeszédekkel feszültséget generálni, azt a zenével fúziálni és a vizuális effektusokkal mindezt nagyon össze tudja tenni, és ezt még életrajzi filmben, ami ráadásul az atombombának a feltalálása és annak a morális kérdésével foglalkozik, szerintem ez egy nagyon illeszkedő sztori Nolanhez, még ha így ebben a műfajban még annyira nem is kísérletezett, úgyhogy nekem ez egy városabb film volt. Barbie talán azért nem, mert soha nem játszottam Barbie-val.
De én sem ezt
mondom.
Oké, csak... Te játszottál?
Igen.
De nem, én most csak azért mondom, hogy...
Melyik volt a kedvenc?
Kevesebb kapcsolódási pontom volt ahhoz az egész filmhez. Úgyhogy nekem az...
Ellenben az atombombában, gyerekkorodban nagyon sokat játszottál.
Hát ezt most mondtam el, hogy mi... De igen. Úgyhogy, és nekem meg is vállalta a hozzáfűzött reményeket. Nem mondom, hogy egy hibátlan filmről van szó, de alapvetően Nolan pont ezzel a kis rideg távolságtartásával úgy körbe tudta járni ezt a témát, ahogy az kell. Nem egyrészt egy erős karakterdráma, ugyanakkor szerintem így rendszer szinten is egy remek korképet adott így az Oppenheimer időszakáról. Fontos hozzátenni, hogyha valaki esetleg nem látta ezt a filmet, ne arra számítsatok, hogy ez csak és kizárólag az atombombáról fog szólni. Inkább, ez a film egy Oppenheimer film, ugye a címe is elárulja, nem az, hogy az atombomba.
Ja, háborúban semmit nem látunk.
Nem. Ugyanakkor szerintem így is van legalább annyi feszült pillanat, mint egy jobb háborús filmben. Oké, okay, hogy másfajta esztétikai eszközökkel, de szerintem próbarobbantást ilyen izgalmas köntösben még nem láttunk. Úgyhogy ez nem hadszíntéren történik. Ez egy rendkívül dialógus központú film. Párbeszédek, rengeteg párbeszéd. Ugrálunk az időben, a flashbackek. És igen, amit...
Flash?
Igen. És amit ugye hát érdemes hozzátenni, hogy igen, megtörténik azért mégis a bomba ledobása, tehát hogy az is persze előkérjön a filmben, ha említés szintjén is. De ott nem ér véget a film, hanem itt tulajdonképpen Oppenheimernek az életét követjük tovább, mint ő aztán a politikai diskurzusnak egyfajta áldozatává válik, és ezt látjuk, hogy milyen politikai visszaélések történnek az ő életében. Most így röviden spoilerek nélkül így ezt így tudnám mondani.
Megvádolják, hogy kommunista volt, ugye, mint a 50-es években Amerikában.
Igen, mindenki.
Ahogy körülbelül.
Nem?
Igen.
A film kontextusa azért annyit tennék hozzá, nagyon sokszor ez így kimarad, pedig szerintem fontos. Egyrészt ez egy könyvadaptáció.
Igen.
Kay Bird és Martin Sherwin-nek a amerikai Prometheus, azt hiszem magyarul ez még nincs lefordítva. Szerintem a film sikere után ez csak időkérdésen is meg lesz. Ez lesz a könyvborítója. Ez biztos.
Tiszteletének egyébként az, mikor van egy könyv, már régóta ismert, és aztán jön egy filmfeldolgozás, és az milyen kurva jól sikerül, és aztán a következő könyvkiadásban, az új, legújabb verzióban már a filmborítója van rajta.
Ez egy akkora társadalmi vita, Balázs, nagyon vita genderről, meg a mindenféle dolgokról szóló.
Igen, a dűnévvel
nem merek ebbe állást foglalni.
Én nem szeretem, de megértem, hogyha a kiadók azt mondják, hogy a igen. filmet ismerik, új olvasókat kell bevonzani, és működik, és gondolom működik, azért csinálják.
Igen.
Úgyhogy...
Én meg nem tudom, most így könyvben nem a valító szokott érdekelni. Meg nem. Én nekem általában, ha tetszik a poszter, akkor tetszik a borító, ha meg nem, akkor...
Te nem szoktál előtt így csukott szemmel, így megtapintásra állapítod meg, hogy milyen könyv. Mert amúgy ez egy nagyon jó...
Ez egy jó content, nem szoktam így.
Nem. Javaslom.
Ja, jó, hát, majd
sokat épülsz belőle.
Következő részt így kezdjük, jó?
Ja.
Ja, igen, én beszéltem, csak most olyan jó ötletet kaptam, hogy elment. Na mindegy, hogy ugye ez egy könyvfeldolgozás, az amerikai Prometheusról, ami inkább ezt a témát járja körül elvileg, hogy a Oppenheimernek megvádolása, ugye, hogy a kommunista volt, vagy sem meg. A másik nagyon fontos dolog, amit viszonylag kevésszer láttam, de én itt nektek a Lix Café podcastben nagy intellektusommal fölvázolom, hogy megkapjátok először a világon, de hogy szerintem nagyon kevés szó esett, hogy Oppenheimert pont egyébként tavaly télen rehabilitálták az amerikai kormány is, meg a jelenlegi atomügynökség, aminek már más neve, mint az elődjének, de posztumusz, mert visszakapta a biztonsági igazolványát, amit ugye pont az a körülforog a film, hogy elvesznek tőle, mert megvádolják az, hogy a kommunista kém volt. Tehát az Oppenheimernek a megítélése pont a mostani időszakban változik. Ugye egy nagyon megosztó ember volt, nagyon negatívnak is tartják sokan, és nem feltétlen azért, mert hogy atombomba, hanem hogy ez a kommunista vagy nem kommunista dolog, és most az utóbbi időben a elmúlt éveknek a nyilvánosságra az a dokumentumai könyvei, meg társadalmi vitainak hatására kezdett az Oppenheimernek ugye a megítélése inkább átcsusszani abban a tekintetben pozitívban, hogy kommunista legalábbis nem volt meg az amerikai népellensége semmiképpen. Amit meg megépített, az meg hát ezt megdöntsem mindenki, én arról mai napig nem tudok. Tehát
Hát most.
Nagyon sok érvet hallottam az atombomba ellen is, meg mellett is, én magam nem tudok ebbe tényleg, nem tudom hova tenni.
Hát ez nehéz megítélni bárhonnan is.
Na szóval, hogy ez pont ebbe a hangulatba született ez a film, és így szerintem ez fontos, hogy így beleilleszkedik ebbe. A legnagyobb érdeme meg én szerintem az, én azt imádtam ebben a filmben, amit te is mondtál, hogy nem mond ítéletet, egyáltalán nem mond ítéletet. És ez, ehhez a filmhez szerintem ez nagyon kellett. Uh-huh. Mert ebben nagyon könnyen be lehetett volna csúszani. Tehát főleg az Oppenheimer, akinek van ugye a legendása, én vagyok a
világok pusztítója.
Igen, azt nem ő mondta, hanem a indiai cuccból olvasta, amit nem szeretnék kimondani, mert biztos, hogy rosszul fogom mondani. Azt a valóságban később mondta, és nem egy olyan helyzetben, ahogy a filmben láttuk, ugye?
Igen.
Ezt egy sajtótájékoztató-szerű dolga mondta, de lényegtelen. És ugye nagyon könnyen be lehetett volna csúszni, hogy akkor tényleg ábrázoljuk őt ilyen világok pusztítójaként. Csak azért, mert végre tett egy feladatot, amit szerintem, hogyha nem ő, akkor valaki más megcsinált volna.
Igen, először, hogy versenyezzünk a németekkel
is. Az más el is hangzik a filmben, ő maga elmondja, ha nem én, akkor megcsinálta volna más.
Igen, ez is jogos, és egyébként a film viszont azzal a gondolattal is eljátszadozik, hogy azért Oppenheimer nem fogta fel valószínűleg ezt, hogy ez milyen súlya jár még akkor, mikor elvállalta ezt a feladatot. Ő ezt itt még úgy tekintett rá, mint egy tudományos projektre. És persze,
aztán utána... a végére politikus ment. És aztán neki a Tellerede szembesíti ezzel, hogy te már nem tudós vagy, hanem politikus. És az is nagyon ült, az a kritika már ott a végén.
Igen. Ugyanakkor meg a film ugye azzal is játszik, ugye hát, amit aztán támadtak is később, talán pont így az Oppenheimer családjából, most nem vagyok biztos, de érte támadás, ugye ott megpróbálta megmérgezni az egyik tanárát. Tehát ugye a film ezzel kicsit próbálta hangsúlyozni azt, hogy van benne egyfajta valamilyen hajlam.
Én azt olvasom, hogy az megtörtént.
Igen, de hogy ezt támadták, hogy ez nem így történt, meg ő ilyet nem csinált, tehát voltak ilyen kritikák. Én azt nem tudom, de hogy...
Mi? Csak a Bohr nem volt
valamiért
benne a tanárját, azt amúgy arra volt ilyen. Tehát azt, hogy a Bohr, aki ugye példakép volt ott a filmben, hogy van a dramaturgia miatt, hogy ő kapja meg azt az almát, de csak a tanárral elvileg naplójából, vagy valahonnan ezt így merítették. Uh-huh. Egyébként ilyen volt. Kicsit még eldramatizál.
Meg elterjedt ilyen pletyka, hogy kivágták a filmből, de persze nem benne volt továbbra
benne
is.
Benne volt, én láttam.
Igen, mi is láttuk. Úgyhogy, ha valaki nem látta, jelezze a kommentek között.
Ha valaki Indiában nézte, akkor jelezze, milyen volt a nőkön a ruha.
Megom, hogy én Kína, Indiában is ez volt?
Szerintem.
Indiában.
A távol keleten, igen.
Még egy csomó, hogy gyakorlatilag fake news volt, én is ilyeneket olvastam, hogy 15 perces szexjelenet, és mindenki mesztelen benne, meg nem tudom, de hát mesteren ültek keresztbetett lábbal, ennyi történt.
Voltak meg egy jó kis zegzet akartam, hogy ez nem volt.
Azért ugye Nolannek ez az első szex jelenet, amit ő rendez. A korábbi filmé nem volt még. Főleg ez a teljes mesztelenség. Ugye a Batman 3-ban volt kis egy nagyon van kicsit, egy ugye a Marion Cotillard meg a Christian Bale között, de hát az sem, ott sem mutattak semmit igazából, de ez volt, ami talán a legexplicitebb. Itt azért kicsit, számomra kicsit kilógott a filmvel azért némelyik momentum.
Életrajzi film, életünk része ez.
Igen, most teljesen igényesen volt szerintem megoldva, még inkább arról szólt, hogy
nem tudom.
Az ő kapcsolatára, hogy kényelmesek egymással szemben, vagy hogy mesztorem is elfogadják egymást.
Persze, csak az a pont, ez a világok pusztítója felolvasás egy kicsit erőltetett volt.
Viszont azt meg a nők érte meg rá, és a Florence Pugh karaktere kicsit ez, zizi volt.
Igen, mert annyiból ez igaz, hogy tényleg egyébként együtt olvasták azt a könyvet, tehát hogy ez tényleg igaz, de van egy doksi is, ami erről szól. De azért meglepett, hogy majd ezt így fogja Nolan bemutatni. Az biztos, hogy Florence Pugh Christopher Nolan esete. Tehát azért így meggyőződtem a film során, hogy valószínűleg megvan a His Type of Girl.
Most a plátykák indulnak itt.
Szerintem ez elég egyértelmű a filmben. Hozzáteszem egyébként Emily Blunt karakterét is érdemes megemlíteni, ugye, aki Oppenheimer felesége, és azért eleinte egy nagyon ellenszenves karakter. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy, hogy ő az Oppenheimer életében azért egész fontos szerepet töltött be, azon túl, hogy egy ilyen rengetegszer hisztizett, nem lehetett vele gyereket nevelni.
Hát azért az hozzátette.
Persze, nem azt mondom, de hogy azért nem volt egy könnyű eset, alkohol problémái voltak. De hogy ugyanakkor, amikor pont jött ez a politikai hercehúrca, azért ott az Emily Blunt-nak azért elég fontos szerepe volt, hogy aztán milyen kimenetelhet meg. Azért ha ő nem lett volna, nem tudom, hogy milyen méltósággal viselte volna ezt az egész folyamatot az Oppenheimer.
Hát igen, ő átott a sarkára kettő között. Igen. De ami tök érdekes volt, hogy egyik karakterre se tudnád a filmben azt mondani, hogy ő egy pozitív karakter, egy negatív, hanem mindenki teljesen hát jól van árnyalva, mint
igaz ember.
Igen, igen, pontod, erről beszélek, hogy
ezért. Ettől függetlenül sokszor ábrázolnak karaktereket, akár életrajzi filmekben feketének meg fehérnek jellemében természetesen.
Nem, ennek a filmet szerintem nagyon jól lehet, hogy nem. És annyi sokban enyhén ez a film elcsúszni tudott volna, és nem tette. Én nekem nagyon tett, ez az egyik kedvenc film eddig az évből. Na. Nem vártam tőle, hogy ennyire jó lesz őszintén, de valahogy tetszett nagyon.
Én még az elején sem voltam benne biztos, hogy mennyire fog tetszeni. Ott az első harmada kicsit jobb volt, mint egy hosszúra nyúlt vozi előzetes. Szóval azért ne úgy csinálni fogunk valamit.
Meg ezek a bevágások, ezek a...
Igen. Arra gondolsz, igen, igen. Azt is mondták, hogy nincs CGI a filmben, pedig szerintem volt
azért valami. Azért volt ott, volt.
Gyanús.
De hát...
Pedig én felírtam, hogy nem volt, de most kihúzom be.
Ja,
gyanús, valami gyanús. Rávetült a gyanú árnyék.
Egyébként láttam ilyen videókat, hogy ugyanezt a fajta vizuális megjelenítést meg lehet csinálni praktikus effektekkel is, amilyen bevágások voltak. Egyébként elég életűen tényleg vissza tudták adni. Most meg nem mondom, hogy ezt hogy csinálták, de hogy praktikus effektekkel ezt amatőr módon is megcsinálták, hogy ezek a fények visszajöjjenek egyébként a vászonra. Ja. Megmondom őszintén, annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez egy Oppenheimer életmű lesz, és egy életrajz. Azért ott volt egy meglepően, ugye ez a kommunista hercehúrca, ott azért úgy nem az, hogy megbicsaklott nálam a film, de úgy újra föl kellett venni a ritmust. Mert volt egy elég erős, folyamatos iramtiktálása a filmnek, szépen építkezett feszültségben, ahogy eljutottunk egészen a tesztroppantásig. És akkor utána ott van egy kapcsolás, és akkor ott igazából főleg ott a Robert Downey Jr. szála, aki szerintem élet egyik legjobb alakítását nyújtja ebben a filmben. Azért a
Chaplinnek olyan jó volt.
Egyik legjobb alakítása, hangsúlyozom. Ott valahogy meglepett, hogy ekkora figyelmet szentenek arra, hogy valójában van egy sértődött politikus, aki így úgymond bosszút áll, holott egyébként nagy hatása volt az ő életére, csak meglepett, hogy a film egyébként még, vagy nem tudom, 3-4 órát így ezen
elég. Még erre szentel. És az a az egyik legizgalmasabb része.
Egyébként, igen.
A kezdrubbantás meg ízére felvezetés az is faszal, de a végén én már így ültem, hogy na most akkor, hogy
igen.
Lesz, mi lesz?
Igen, igen, igen.
Én megértem egy picit, ha nem amerikai nézők ott elvesznek. Ők a kontextust is jobban ismerik meg.
Igen,
persze. Nyilván fontosabb, de szerintem átjött.
Persze. Azért eljönnek még az Einstein jeleneteket megemlíteni. Azokból nagyon kevés volt, de talán annál emlékezetesebbek. Azért az Einstein.
Hát igen, ahogy... szépen keretes szerkezetbe beletették itt a dolgokat.
Ez nagyon szép volt. És hát említsük meg azért Baumann Mátét, ugye? Aki Szilárd Leó alakításában megjelenik, kevés szerepe, ugyanakkor nagyon fontos szerepe volt, aki talán egyfajta ellenzője volt már az elejétől kezdve ennek az egész atombomba.
Hát azért segített.
Segített, de azért...
nekik a legfontosabb cuccokat.
De azért komoly felkiáltójá volt azért ő aztán a későbbiekben ennek az egész morális megítélésében, meg hogy mit kezdjünk végül, hogy van-e értelme még egyáltalán ledobni.
Hidrogénbomba, meg fejlesztünk tovább.
Nem magyar játszotta ugyan, de a Tyler Eddy-nek nagyon fontos szerepe volt.
Igen, a Benny Safdie, aki most már egyre inkább
Én nagyon imádtam őt, tehát ő... Nem sajnos, most ez kicsit sznobul hangzik, de ugye magyarul láttam, pedig azért akartam angolul megnézni, mert ő külön nyilatkozta, hogy neki a magyar akcentus mekkora kihívás volt. Az egész filmmel kapcsolatban neki ez volt a legnagyobb kihívás, hogy nézett Tellen interjúkat, és akkor ezt a magyar akcentust, ezt hogy kellene? Szóval majd, ha megtudom, meg tudom vásárolni Blu-ray-en, akkor megnézem, hogy hogy van ez megoldva, mert ez tökre érdekel, hogy a magyar akcentust ő hogy csinálta. Filmben, és
itt láttam, ugye ezen... Hirtelen meg nem mondom, mert egész rég volt.
Nem tűnt.
Hát igen, ennek az adásnak most az egy rákfenéje, hogy ezeket a filmeket már több hónapja láttuk, nagy részüket, kivéve a meg kettő.
És? Ugye sokan mondják, hogy Tyler Eddyt negatívan ábrázolja, amivel én nem feltétlenül értek ennyit, csak egyszerűen...
Hát ő is árnyaltan, mint az összes többi embert.
Én beszéltem...
Talán ő van a legnegatívabban bemutatva,
hát,
Robert Downey Jr.
Olvasgattam erről, meg néztem Teller interjúkat, és hát ilyen volt sajnos.
Hát, oké, persze, tehát ő még lehet hiteles, de hogy a negatív, legnegatívabb szerepre azért a Teller Eddy volt. Aki ugye, ez el is hangzik a filmben, hogy igen, ezzel az atombombával megelőzünk mindent addig, amíg nem lesz egy még nagyobb fegyver. Tehát, hogy ez is igaz, tehát hogy a műsor mindenben igazabb
lehet volt. Ebben a filmben negatív, meg... Ezek csak vélemények, és a vélemények nincs, óta tudjuk, hogy nincsenek tények, csak nézőpontok. És én tényleg, ez olyan téma, hogy én tényleg nem tudom.
Uh-huh. Hát nem most fogjuk megfejteni, hogy...
Nem. Tehát érvelnek az, hogy az atombomba megelőzte a további háborúkat. Ez tény, eddig 80 évig igen, de...
Hát ez csak 80 év, azért ez
igen, és
nem sok idő.
Oké, egy jelen pillanatban nehéz elképzelni, hogy bárki is ezt használja, mert jelenleg olyanok a politikai viszonyok, hogy úgy valószínűleg senki nem, de hát azért még remélem van az emberiség előtt egy pár száz év, és hát most ki tudja, tehát érted, így.
Csak pár száz?
Remélem, hogy annyi minimum van.
Igen.
De ez annyira jó, hogy ez is elindított egy ilyen társadalmi...
Biztos, hogy kapcsolódik hozzá az is, hogy azért a jelenlegi külpolitikai helyzet elég erősen sugall egyfajta ilyen
atomkrízis. Igen, de a filmet atomkrízis. Korábban kezdték azért forgatni.
De én most azt mondom, hogy a diskurzus...
Ja, az biztos.
Igen. És ez biztos hozzátesz. Most az, hogy a filmet egyébként már korábban elkezdték forgatni, az egy más téma, de egyébként igen. Még annyit gyors megemlítenék, hogy azért, aki magyar szinkronnal nézi, úgyis érdemes, egyrészt jók a szinkronok, másrészt is volt, a szövegkönyv is nagyon jó. Ugye Speyer Dávid fordított, aki például egyébként a Trópusi vihart is. Ami teljesen más műfaj, de abban is azért elég eredeti alkotott, ami talán a szinkronnal még jobb is, mint eredeti hangon. Itt ennél a film esetében ezt nem tudom kijelenteni, mert még nem láttam angolul, de jó a szinkron, és jók a párbeszédek így is.
Meg a színészi játékok is nagyon jók benne, és egy csomó olyan színész van benne, aki alig szólal meg. Jack Quaid is például, nem tudom, bongózik.
Gary Oldman.
Ja, nem is tudtam, hogy például, és először így néztem, mondom.
Már volt Churchill után Truman is, szóval már csak Stalint kell lejátszani, és akkor Jaltát lejátszhatja egyedül.
Rami Malekről azt hittem, hogy nem fog megszólalni.
De aztán valamit mondott.
És milyen fontos szerepel.
És milyen fontos, igen, azt néztem, hogy miért itt a Haman Máté még többet fog szerepelni, mint a Rami Malek, mert ők ugye együtt
dolgoznak. Emberileg a Rami Malek karaktere a legkorrektebb. Mert neki nagyon, neki nagyon ellenszenves volt ugye az Oppenheimer, de a végén mégis korrekten nyilatkozik róla, meg el tudja különíteni az embert attól a média hype-tól, ami ott úgy körülveszi, és nekem az itt nagyon szimpatikus karakter volt, pont ezért.
Meg azért ebben a filmben is volt talán egy karakter, aki valamilyen szinten a nézőt képviselte, ahogy most a Barbie-nak mondhatjuk arra a nőre, aki ugye monológot mondta, hogy ő volt az ember, vagy a nő, a hétköznapi nő. Az itt olyan. Talán az ember, mint a Jason Clarke karakterére gondolnék, aki faggatta ugye folyamatosan az Oppenheimert, és ugye ő vetette fel ezeket a morális kérdéseket, ami számon kérte valamilyen szinten az Oppenheimert éppen, vagy éppen akit faggatott. Hát őt is jó volt látni, nem csak ilyen vihar előtt filmekben, meg mit tudom én, mert ő egyébként egy tök jó színész, úgyhogy Hát itt egész Hollywood felfonult szinte, úgyhogy...
Mondtatok egy záróját Jason Clarke-ról.
Mond.
Feleségemmel kitaláltuk, hogy megnézzük az Olzenikrek összes filmjét, és ezzel telt az elmúlt egy-két hónap.
Ezért nem nézte újra az adásra az Oppenheimert.
Azt, hát azonatleg
de azt nem tudnám, bocsi. A Barbie-t tudnám jó, illegálisan, de igen. Én jó ember vagyok, és nem tettem meg. Hát bemegyek a moziba, azt újra nézem legálisan, igen. Na mindegy, és Jason Clarke felbukkan egyébként az egyik Olzenikres filmben, ahol a legtöbb színész ilyen, hát nem vitte sokra, ugye, de olyan, de nagyon fi, azt hiszem az, ami Ausztráliában játszódik, abban, hogy a Jason Clarke ausztrál, és egy ilyen fiatal, ilyen ausztrálián suhancot játszik. És néztem, mondom, haver, hát te vitted valamire. És pont két héttel, vagy egy héttel előtte néztük az Oppenheimert a moziban, mondom.
Na, ismerős
az oszal. Azért jó volt látni, hogy tudod, hogy innen is lehet azért karriert építeni. És most a napokban néztem újra az első embert, és hogy ott is fontos szerepe volt, és az is egy minőségi film, és na, mondom, ez így...
Hát meg ugye ő volt az új Magmai Gorgolya filmekben hát is egyébként.
Sok sorozatos
van. Bin Laden hajsza, tehát azért vannak neki jó filmjei, igen. Van esetleg még valami, amit így hozzáfűzni?
Technikai oldal?
Ja, hát
mint Nolan.
Hojtefen, operatőri munkája, akárhogy is nézzük egyébként, meg a vágás.
Én azt imádtam legjobban, talán az egész filmben, annyira szép volt. Mm-hmm. Remélem, hogy az oszkárosodásban majd őt még sztárolhatom. De most is gyűjtöttem róla egy nyilatkozatot. Azt mondta, hogy Nolan ebbe a filmbe adott neki eddig leginkább, vagy a több filmben együtt dolgoztak, már ebbe a filmbe adott neki leginkább szabad kezet, és vannak olyan jelentek, amikor így, hogy az IMAX kamerája miatt, mikor emberek így kicsúsznak, de benne hagyták, mert valahogy úgy a dramaturgia is jó volt, meg természetesnek tűnt, és nagyon toppon volt ez a holland operatőr.
Egyébként egy valaki örül, hogy el lett csúsztatva a Dűne 2.
Ezek az emberek.
Igen, mert
a technikai stábja az Oppenheimernek, akik valószínűleg kapnak sok díjat.
Igen, mert
meg ugye kifejlesztették a fekete-fehér IMAX kamerához. Ez az első film, amiben fekete-fehér IMAX felvétel van, és csak emiatt így megcsinálták Nolanék, miért ne? Ugye a fekete-fehérről meg Nolan nyilatkozta, hogy a filmben a fekete-fehér részek, ő itt most nem az idővel játszott, én azt hittem nagyon sokáig, hogy az idővel játszik, de...
Az olyan objektívabb.
Igen, az a fekete-fehér rész, ami objektívebb, a színes meg, ami egy kicsit ilyen fantáziádúsabb. Ez érdekes koncepció volt, ezt csak utólag olvastam, szóval... Lehet, emiatt is kéne egy újra nézés.
Hát meg azért említsük meg Ludwig Göransson zenéjét is, tehát
az mi fantasztikus
ami egyébként, volt. Tehát persze, ugye sokáig Hans Zimmerrel működött együtt a Chris Nolan, és azért élvezhető azért a merítés, tehát ezek a taktusok azért látszik, hogy valamilyen szinten biztosan a rendezőnek is beleszólása, hogy a zenét hogyan építse, milyen tempóban, milyen dinamikában, de egyébként...
Én már a Tenet zenéjét is rangyosra hallgattam, és ugye ott is vele dolgozott, és
igen.
Most is.
Igen.
Meg találtam rendezőktől dicséreteket. Tony Villeneuve és a Paul Thomas Anderson.
Igen.
Emelte ki azt, hogy már most ez hosszú, de a lényeg a mindkettőknek a mondanója az volt, hogy örömmel látják, hogy ez a film visszavonzotta az embereket a moziba. És találtam egy Oliver Stone-t, aki ugye, hát csinált hasonló filmeket, és ő rá egyáltalán nem a hát, hogy mondtad Balázs, a hideg.
Hát rideg távolságtartás.
Rideg távolságtartás jellemző, igen.
Nem a filmjében, igen.
Ő úgy tekinti a történelmet is, meg a napjaink eseményeit is, hogy hát
egyébként
cibe fölteszi a szemüvegét. Hát persze, de ő nyilatkozta ezt, hogy ő csodálta ezt a filmet, és hogy ő már gondolkozott egy Oppenheimer filmen, meg szóba is került, hogy ő csináljon. És azt mondta, hogy visszadobta, mert nem bírta volna megragadni a lényegét.
De már fölvérte ezt.
Igen, ellenben szerinte a Christopher Nolan lenyűgözően megragadta az Oppenheimer-ségnek a lényegét. Tehát amiről ez így szólt. Na, ez egy Oliver Stone-tól szerintem egy nagyon nagy dicséret.
Igen, igen. Ugye főleg itt most, amit fel lehetne párhuzam bajtani, és talán ezt a Nolan is említette az egyik interjújában, hogy például a Nixonból egyébként sokat merített, főleg így képi megjelenítésben, ott is, de nem feltétlenül flashbackek, de hogy ott is például mint a döntött kamera, meg mit tudom, ezek azért elég sokszor előjönnek, mikor így ez a karakternek így a szubjektív, vagy nagyon személyközeli világát vagy mutatják, úgyhogy egyébként ő abból merített rendesen, és akkor talán mint a viccesen hozzá is tette volna, hogy azért a szubjektív nézőpontban azért nem esett túlzásban annyira, mint mondjuk az Oliver Stone filmekben. De ja, igen, főleg egy Oppenheimernél azért óvatosan kell ezzel bánni. Igen.
Tommy?
Érdekes, hogy nem csak itt az atombombáról volt szó, hanem politikáról, hogy a közvéleményt hogy lehet befolyásolni, vagy egy ember hogy lehet megutáltatni a közvéleménnyel gyakorlatilag.
Igen, az a hero to zero. Nagyon gyorsan.
Igen, igen. Ó, komcsi, és akkor már meghallgatás. Szó. Ja, és oda az egész.
Te egyébként mondtad, hogy azért nem is az, hogy csalódtál a filmet, de hogy annyira nem is vagy oda érte. Mint talán mi, mert
hát lehet, mikor beszéltünk még annól. Tetszett. Én is kicsit emészgettem, mondom, az első fel az kicsit ilyen vontatott volt, de a végére nagyon élveztem igazából. Az a kicsit az időbe össze-vissza ugrálunk, és mindenki középkorú, meg öreg fehér csávó, és már nem tudta, hogy ki kicsoda, meg nyolc név, meg...
Nem volt elég vók.
Nem volt elég vók, igen, meg elég rózsaszín, hogy az volt a baj.
Szóval te akkor végére szerettem meg.
Igen, végre tök izgi lett. Az elég kicsit ilyen döcögősen indul szerintem. De lehet, hogy csak az én hangulatommal nem passzolt épp akkor, majd még megnézem azért. Én is újra fogom nézni.
Mindenképp én is meg fogom nézni, legalább eredeti szinkronnal is, mert hát vannak itt nagy nevek. Jó, van esetleg még valami hozzáfűzni való?
Aztán... Hát majd úgyis beszéljünk még erről a filmről, hogy így hárman is, meg ketten is.
Valószínűleg még.
Lesz egy ilyen, ez most nem nagy elárulás, ugye, de lesz hármasban majd évösszegző adásunk. Úristen, szeptember mindjárt jön. Bizony. És nem sokkal utána jön úgyis az Oscaros is, és azért ez a film mindkettőn elő fog kerülni. De addig eszünkbe jut valami, majd mondjuk.
De majd egy...
De a Barbie-ra ugyanez igaz szerintem, úgyhogy...
Majd egy Robert Downey Jr. Ken.
Igen, ugye ezt mondják, hogy
az és még ott lesz egy De Niro is. Ott.
Ja, ezt lett még ott már.
Igen, lesz. Azért izgalmas lesz ez az Oscar szezon is. Igen.
Úgyhogy a Dűne kiszállt.
Hát ugye az a technikai kategóriák.
De majd 25-ös Oscaron beszélünk róla. Megvannak a tervek.
Akkor térjünk át a következő filmünkre. Ez pedig nem más, mint a Flash, a villám. Ugye itt lassan már véget ér a DC-nek azon korszaka, ami még nem a James Gunn-nak a vezérletével megy végbe elsősorban, bár ugye már ott már van James Gunn, de azért itt még talán kicsit jobban a háttérben van, meg ezek már olyan projektek, amit már előtte bejelentettek, forgattak, stb. Ugye, és az egyik ennek ékes példája a Flash film, amit már ezer éve tolnak, volt már itt Ezra Miller botrány, stb. Tehát azért erre rájárt minden, de nagy nehezebben be lett mutatva. Hát nem volt túl szívélyes a fogadtatása, azért mondhatjuk.
Tehát a Warner Bros. Egyik, vagy ha nem a legnagyobb bukás vált.
Igen. Ugyanakkor itt a podcastben azért mi legalábbis
mi ketten
biztos, sajnáljuk ezt a végeredményt.
Én ezt a filmet kifejezetten szeretem.
Mert ez a film szerintem sokkal jobban áll, mint ahogy ezt megítélik. Nem mondom, hogy ez a világ legjobb szuperhős filmje az utóbbi években.
De jobbak közt van.
De egy... A DC filmek között számomra ez egy tök átérhető film, aminek van egy remek karakterdrámája, és ami a legnagyobb pozitív, hogy én eddig mindig agypaszt kaptam a Flash-től, bármelyik filmben, Joss Whedon-tól kezdve, a Snyder Cut-tól keresztül, mindenhol, ebben a filmben nem, holott itt kettő is van belőle. Sőt, három.
Az érdem.
Úgyhogy ez már egy hatalmas érdeme a filmnek, és nekem nagyon tetszett, hogy itt végre egy ilyen személyes drámára van redukálva az egész, és ez határozza meg, ez egyfajta trauma, és valahol még azt a film még azt is elérte, hogy, ez, hogy a szuperhős lét valahol egy kicsit így dekonstruálva legyen. Nem mondom, hogy úgy, mint mondjuk egy The Boys-ban, vagy nem tudom,
tehát,
vagy egy Watchmenben.
Azért, ugye Snyder az...
Igen. emelem kalapom.
Nem, én tényleg csak a mindegy, majd egyszer sem kihetett, én nem a Snyder-t szeretem, hanem vannak film, amiket szeretek.
Egyébként, ezt én is aláírom. A 300 az tök jó például szerintem. Na, szóval, hanem, hogy mégis egy szuperhős nem tud mindent, tehát nem mindenható egy szuperhős sem, akármilyen erős. Tehát, hogy mindent ő sem tud megakadályozni, vannak dolgok, traumák, amiket el kell fogadnia, persze ez sem új keletű dolog, de... Itt az Ezra, vagy Ezra Miller, hát oké, ő alakítottad, itt a Flash karakterével kapcsolatban szerintem ez szépen hozzátett az ő formálódásához. Úgyhogy röviden, tömören, nekem inkább tetszett ez a film, mint nem.
Családi dráma, jó volt, hogy arra volt felépítve az egész, de engem nagyon zavart a több Ezra Miller is. Aha. Lehet, hogy azért a háttere miatt, hogy tudok róla, hogy miket csinált.
Uh-huh. De
a film gonosza is elég gagyi volt szerintem, és egy szóba tudnám összefoglalni a filmet, cringe. Végig úgy gondoltam, hogy...
Most az Odra gondolsz, vagy a... Jó, már mint mert spoilerezhetünk, én úgy gondolom.
Spoilerezhetünk? Ja. Hát, hogy ő volt.
Ezt én is egy lusta megoldásnak gondoltam, hogy most akkor megint Zodot behozzuk.
Meg úgy nézett ki egy DC karakterbe a főgonosz, mint valami 90-es évekbeli számítógépes játék. A Diablo gonosza, vagy nem tudom milyen.
A látvány.
A karakter design, a CGI szörnyű volt benne.
Ezeket aláírom. Én ezért nem mondom, hogy egy legjobb, de szerintem ez egy 10-ből 6-os film simán van. Én azt mondom, de...
Néha vicces volt, csak nem tudom, hogy akkor nevettem, amikor ők szerették volna, hogy nevessek, hanem így... Ez inkább kellemetlen volt. Így írtam az egészet.
Hol harcoljatok? Én Balázsra értek egyet.
De én nincs az a harc, hogy mert vannak egyetemi hibái, nem mondom, voltak poénok, amik nem működtek, főleg az elején azért nekem is hozzá kellett szoktam a kis Ezrához. annak ellenére, hogy szerintem ő nem rossz színész, tehát például...
Szerintem kifejezetten jó színész.
Például a legendás állatokban is egyébként tök jól játszik.
Én szerintem másban nem is láttam, csak...
Hát igen, itt ez a két dolog.
Szerintem jó szín, most vele kapcsolatban nyitok egy zárójelet, de... Ugye őt azért cancelelik nagyon helyesen. És ezt vállalom, de persze, most én vagyok a woke, meg minden, de...
De az más, ugye, teljesen.
Piás állapotban megütött egy nőt. És 2023-ban eljutott oda a világ, hogy ezért valakit belépjük. Fel tudnak függeszteni a munkahelyén Hollywoodban. Uh-huh. Ahol a 30-es, 40-es, 50-es években ezért szerintem aranyplecsnyt kaptam. Még azért, benne is volt így, tehát a James Bond is nőt vert. Nem?
Hát azt ünnepelték.
50, hát most a Babilont szóba hoztad, hát 50-es, tehát a régi Hollywood aranykor ittasan megütsz egy nőt.
Tehát ezért csinált ő mást is, mint
ez. Tudom, csak ugye ez a fő, most ez az, ami még úgy tehát ott, amit már tudjuk, hogy tényleg. Na. Tehát azt mondom, hogy azért a világ így halad valami irányba, ami lehet, most én egy ilyen vogue geci vagyok, de nem érdekel. Szerintem ez így erkölcsileg így jó dolog, hogy ne verjünk meg. Se nőt, se férfit, se transzot, se székszexuális, se senkit ittosan, mert nem.
Meg józanul se.
Igen, hát úgy meg főleg. Zárójel bezárva.
Hát ez a következménye, hogy kijött ez a sok millióból készült film.
Vagy de hát ugye ez már nagy rész le volt forgatva. Tehát nem tudták már kicserélni se a Flash-t, ugye. Uh-huh. Tehát ugye már nem volt technikailag sem nagyon megoldható, hogy akkor ő más játssza, vagy mit tudom én, ugye ez is benne van.
Más teszt, igen.
Mert szerintem mi lehetett volna itt megoldás, hogy nem is dobják piacra a filmet? Vagy...
Hát lehet. Most piacra dobták, buktak vele, nem tudom, mi lett volna a jobb megoldás. Gondolom, a stúdió sokat fontolgatta, hogy most kiadjuk, ne adjuk, megvárjuk, ne várjuk meg.
Másrészt viszont szerintem az, amit csinált a művészi teljesítményében, neki semmit nem volna. És most jelenkorunk ugye arról szól, hogy között keressük a balanszot. Eddig sok száz évig úgy volt, hogy a művész nagyobb az embernél.
De azért most a színészi teljesítményt is eldobtam hátast a Flashbe.
Jó, de most akkor láttam. Mondjuk azért voltak híres festők, vagy írók, színészek.
Hát, vagy Kevin Spacey-t hagyja.
Igen, akik azért nála tehetségesebbek, de rosszabb dolgokat is csináltak, de eddig a konszenzus az volt, hogy a művész nagyobb az embernél, és most ezt így elkezdjük megkérdőjelezni.
A Tár című filmáról szól.
Ilyen világot élünk, én ebbe is úgy vagyok, hogy nem tudom, figyelem ezt, és így gondolkodom. Szintén ilyen kőbe vésett véleményem nincs. Én szeretném a kettőt elválasztani, csak látom, hogy nagyon nehéz.
Én úgy gondolom, hogy most ez egy olyan irány a Disneynek, hogy már le akarnak minél gyorsabban zárni, még kijön egy Aquaman, itt volt ez a film már 1000 éve tallomba, akkor ezt még dobjuk piacra, mindegy most már.
Most az Aquament is tologatják.
Igen, hát az most decemberben jön végül. Decemberben. Igen.
De a filmmel kapcsolatban én egyetértek Balázsra, csak ennyit tudtam hozzá.
Ugye volt már egy Bad Girl film, amit ugye végül el is töröltek, szerintem ezt sem akarták még egyszer megjátszani, hogy még egy filmre akkor elmondjuk azt, hogy hát ezt nem dobjuk piacra, hagyjuk a picsába, úgyhogy már le van forgatva. Igen, az Ezra Millernek a ténykedéseit mi is milyen elítéljük, és remélem, hogy azért ennek lesz valami fajta következmény, és nem az, hogy jövőre már egy újabb
terápiájára jár, meg ilyenek. Meg itt látjuk, mit hoznak ki belőle.
Meg itt is elkezdődik ez a multiverzum időutazás, régi színészeket visszahozunk így a nosztalgia kedvéért, ami így...
Hát én a...
Én azzal úgy
elvoltam. Michael Keaton és a Tim Burton-en szocializálódott kisgyerekként én azt hát szerettem.
És Josh Brolin?
Na én az
egy jelenetre...
Vagy Nicolas Cage, vagy a halott Christopher Reeves Superman-t visszahozzuk CGI-val, meg a szar Supergirl filmből Supergirl.
Hát az ugye egy szar Supergirl film volt most.
A régiek előtt...
Hát de azt, hogy visszahozzuk és így mutogatjuk, hogy csak itt van CGI-jal.
a régiek előtti tisztelgésnek én érzem a romantikáját, a kapitalista hát kihasználását is értem.
Ha már tisztelgés lett volna, akkor lehetett volna jobban.
Hát meg a Nicolas Cage, igen, tehát hogy ami sose valósult meg, ez is egyfajta ilyen...
Hát egy nagyon jó metapoém volt.
Metapoém, igen. Ahogy egyébként a Clooney is poén is a végén. Tehát, hogy én ezt
én őszintén a...
Tehát mémelte is magát a film.
Nekem az anyjával, engem
volt,
az anyjával való kapcsolatom megérintett, és innentől kezdve nem tudom ezt a filmet rossznak.
Tehát az a része jó, de
az utolsó,
sok értéket közvetített.
De az utolsó jelenet annyira jó, amikor csak ott állnak a boltba, és hozzá se szól az anyjához, hogy tudja, hogy ugye majd, hogy mi történik, vagy meghal, és hogy tulajdonképp fogadja el, hogy nem mentheti meg, és ezt így erről szól az egész film, hogy neki ezt el kell fogadnia. Az olyan szép, meg...
Hát az olyan szép, csak közben a körítés.
Igen, csak a... engem, nekem ez így elvitte az egészet. Tudod, így. De aláírom, hogy a CGI az nem jó benne, de hát most pont én, aki mindig a vizualitást emelem ki, hogy ez milyen fontos, meg jó dolog, valahogy el tudtam tekinteni.
Ez is kár, hogy nem a balmisok csinálták a flash filmet.
Ah, jobban tetszett volna a festet.
Már hozzáteszem, hogy egyébként, igen, mocskoljuk a CGI-t, de tényleg gányul néz ki, főleg amikor nagyon gyors a flash, és ugye erre az volt a magyarázat a rendezőnek, hogy...
Ez direkt szar.
Hát, ez direkt szar, mert olyan kurva gyorsan megy, hogy egyszerűen elmosódik minden. És egyébként most újra néztem a Guardians of the Galaxy 3-at, amit ugye hát imádtunk mind a hárman, úgy emlékszem. És ott is van azért egy-egy jelent, amikor az Adam Warlock megy nagyon gyorsan, hogy ott sem néz ki túl jól ám a CG. Pont amikor ott vannak azon a
ellentöltön,
és akkor megy így fókuszba, és akkor rögtön minden elmosodikát, azt sem néz ki túl jól.
A cuki állatok meghatóbbak, mint az anyag kapcsolat. Hát most erre ennyi.
Fél perc alatt tudtuk azt a jelenetet, itt meg
igen, volt a nagyja. Igen, itt az, hogy itt többet láttuk ezt a szépséget a háttérben. Mondom, szerintem ez egy közepes film, amin
igen, és a tök jó lett volna a sztori, meg a film, akkor nem zavarna annyira, hogy rossz a CGI, mert akkor a történettel, karakterekkel halad az egész dolog, de így, hogy uncsi volt, meg cringe, vagy nem is tudom, hogy mondjam az egész.
Hát sokak az volt, azt olvastam több helyen, sokak szerint az volt.
Uh-huh. De mondom, meglepő módon engem itt én ezért féltem ettől a filmtől nagyon, hogy a Flash idegesíteni fog is valahogy, mivel kapott egy ilyen kis személyes drámát, ez felruházta azzal, hogy egyszerűen nem idegesítette annyira, nem próbált minden másodpercen poénkodni, legalábbis ugye a szuperhős, ugye ott volt a másik, aki azért úgy az elején úgy próbálkozott, de aztán annak is aztán volt valami fajta funkciója, meg volt egy kis karakterfejlődése neki is úgy a film során, úgyhogy én ebben a filmben több értéket találtam, mint káros, vagy inkább rossz dolgot, de mondom, nem ezt fogjuk így a topistáinkban.
Na majd én végén még visszatérünk.
Hát még lesz egy kör.
Majd az Oscar kapcsán.
Félkőszöbb. A vizuális effektek ilyen.
Meg mindenki.
Mindegy, azért én is jobban várom a James Gunn féle DC koncepciót, hogy abból mi lesz. Nem bánom is, hogy ez a DC-re így lezárul, mert inkább több csalódás volt, mint több meglepetés. Most az
még itt a kettő között valahogy...
Igen.
Meg ugye valószínűleg ezért nem nézik az emberek, mert most ez már az új része, vagy most ez valami átmenet,
Ez, szerintem ez a bejelentés korai volt.
Igen.
Ez később lehet, teszik meg, sokkal több pénzt keresnek, én meg gondolom.
Az lehet.
Most már ez van.
Mm. Igen. Meg ugye ez biztos az is, hogy Snydert így kitették elég rendesen, gondolom ez is sokaknál egy ilyen törést jelentett.
Hát, és azóta nem olyan találják az irányt, de James Gunn-nal meg fogják találni szerintem.
Szerintem is, ő azért az egy profi. Igen. Jó, szerintem akkor menjünk tovább.
Hát most kettő van még, azok elég gyorsak lesznek, uh-huh. De...
Hát ja, de azért úgy szerintem pont annyi időt a kettő felőle. Plusz ugye van egy harmadik, majd látjuk, hogy ez megemlítésekkel, ugye a Sisu.
Igen.
De akkor a Tini Ninja teknőcökre térjünk rá, vagy még nagyon szeretnétek ide elvonni valamit?
Hát meg a teknőcök.
Ja, teknőcözzünk.
Én abban pedig Tomival fogok, úgy érzem, hogy így megint csendben maradok és hallgatok.
De velem valami bennem értett.
Nem, csak egyet. Amit el fog mondani, azt szerintem én is azt mondanám.
Uh-huh. Jó, akkor Tomi mondjad igazából, mert csak annyit, hogy ilyen Tini Ninja teknőcök, nekem ez első Tini Ninja teknőcökről, amit látok. Semmit nem néztem előtte.
Hát én meg Tini Ninjákon nőttem fel. Úgyhogy ez tök érdekes, hogy akkor neked is tetszett, meg nekem is, akik már mindenfélét olvasott, meg néztem már gyerekkora óta.
Igen, ez ilyen, azt mondom, hogy így.
És még a történetet is sikerült úgy megcsavargatni itt ott, hogy megmaradjon a Tini Ninja szellemisége, de azért ne legyen unalmas nekem se, aki már ezerszer látott, megolvasott dolgokat belőle, nem az volt, hogy most megjön Zúzó, és akkor összecsapnak, hanem gyakorlatilag egy kaiju volt benne, egy óriás szörny, akivel meg kellett küzdeniük ott a Tini Ninjáknak a végén. Úgyhogy nekem teljesen bejött ez a film. Meg az animáció is tök jó volt benne.
Ez az operzumos koptér.
Igen, meg ők a mutánsok, de szerintem egy ember sem volt szimmetrikus, például mindenki ilyen.
Nagyon creepy voltak az emberek.
Az emberek, igen.
Nagyon.
Mondtam.
Ennyi. Ez valahol olvastam már, hogy ez a film ez nagyon punk, és szerintem tényleg az.
Eléggé. Meg voltak benne olyan aztán a választások, így csak néztem, hogy ezt most hogy... Úgy a Seth Rogen volt a producer.
Meg az Evan Goldberg.
A Seth Rogenről annyi, hogy ő nagyon kezd nekem hasonlítani. Ugye előző adásban beszéltünk a Lord és Millerről, hogy ők már producerként. De producerként, ami ez ilyen Midas érintésük van, amihez hozzányúlnak arra, hogy...
A Bonnie Vinciből-ön is dolgozott a az Invisible
Igen,
meg a The Boys on
Igen. A Seth Rogen kezd még ilyen lenni, hogy már annyira nem színészkedik, nem is rendez, de producerként,
amikben... Meg írásban, mert forgatókönyvet is azt mondom.
Amik, igen, amikben így belenyúl, az úgy most nagyon kezd lenni. Ez a Teenage Technőcök is ugyan, nekem ugyanez volt. Én nagyon szerettem őket így kisgyerekként, az RTL klubban úgy reggelente megnéztem, igen. És...
De volt egy 80-as években, meg a 2003-as...
Michael Bay-je is aztán csinált.
Ja, olyan is volt.
Az nem történt meg, az olyan, mint a Mad Max 3. Nem,
kettő megy be, egy
nem létezik. De a Mad Max-ben 3 film van, kettő régen, meg egy új. Tényleg nincs a technőcegben, meg ez az első egész estés.
Sőt, abban kettő is volt. Csak egyikben már Michael Bay producer volt a második.
Két része van, bizony. Igen, bár én nem láttam azt sem.
Én az egyiket láttam, de...
De valahogy nem érdetek el, kicsi koromban nem ezt néztem,
aztán az ugye megkölt felnőttem,
meg már kinőttem ezt a Tini Ninja Technőcök világot. Itt csupán itt elsősorban tényleg az animáció miatt fogott meg az, hogy kikírják. Nekem tetszett, hogy azért bizonyos snitteket kifejezetten dárkosra vettek, tehát ez a neonoáros vibe azért illeszkedett egyébként a sztoriban, mert ugye hát ez a fajta... kívülállóság egyébként úgy velejárója, hogy a Tini Ninja Technőcök.
Azért a Flash-sel kapcsolatban meg, itt azért neonoárosabb volt a város, mint ott a Gotham, szóval
ja.
Ennyiben mindenki tetezi.
Igen.
Pedig ugye ez egy animáció.
Meg sikerült többször meglepniük. Például volt egy több élőszereplős bevágás benne.
Ja.
A kosztácskamester például tanul jiu-jitsuzni, meg nem tudom mi, és valami régi kazettáról tanul meg verekedni, meg ilyenek.
Igen.
Rajta.
Meg a poénok is néha egész merészek voltak.
Igen,
meg itt azért vannak ilyen kifejezetten expliciten ábrázolt poénok, ami mondjuk nem azt mondom, hogy nem való gyereknek, de hogy kifejezetten ilyen gusztustalan viccek, meg...
Igen. Szecskomester összejön egy fura csiga szörnyel, vagy nem is tudom, mi van.
Hát az is egy érdekes, meg az a lámpalázas vagyok, és aztán ha lámpalázas, akkor beokádok, és be is okádjuk. Úgyhogy meglepően, nem mondom, hogy ezen nevettem a legnagyobb, csak így meghökkentett inkább.
Hogy igen. Így... Voltak benne ilyen tök gyerekes dolgok, aha. Meg attól kicsit elrugaszkodott a extrémebb dolgok.
Meg kifejezetten ez a szörfilmes megidézés is tetszett a végén, igen, hogy azt így beépítették ebbe az egész sztoriba, úgyhogy...
Hát nagyon sok ilyen utalás volt benne. A neo-noir-tól elkezdve a japán szörfilmekig így ezt is könyvényel, hogy milyen jól bántak a saját alapanyagukkal, meg így a filmes örökséggel is. Teljesen jó
volt. Igen, mert nem csak a Trinidad-ek voltak benne mutánsként, hanem egy csomó karaktert még behoztak.
Ja.
Meg elmosták itt is a határt, ugye. Most a rossz sem volt olyan rossz, meg... Tehát a fő ellenségük ugye a légy.
A légy, ja.
És hogy ő is tulajdonképp mutáns, meg technősök is mutánsok, és hogy csak hogy máshogy szocializálódtak, más körülmények közt is tanultak fel, és hogy a különbözőségüket máshogy dolgozták fel, és mindkét oldal teljesen érthető.
Igen, és volt is ott egy pillanat, hogy most lecsatlakoznak hozzájuk, de aztán a Trinidad inkább szembeszálltak velük.
Úgyhogy szerintem ez teljesen jó. Nézze meg mindenki, aki még nem látta. Kicsit a Barbenheimer miatt így...
Igen,
ebben az országban, ugye?
Itt Magyarországon eléggé bukott. 70 millióból készült egyébként, nem tudom amúgy a teljes...
Visszahozta, hál' Istennek, már valami 170 körül jár, szóval...
A második részt, mert hogy ezen az országon kívül
igen.
Nem csak mi láttuk a mozikban.
Meg amúgy érdemes eredeti hangon is megnézni, hogy vannak benne nagy nevek. Ugye hát a Szecskamester például Jackie Chan. Igen. Például meg a Giancarlo Esposito is megjelenik benne, vagy hát a hangját adja Ice Cube, John Cena, úgyhogy azért itt vannak.
Meg tökre tetszett, hogy ilyen old school trilogy-t rajongóként gyakorlatilag tudtak még új dolgokat mutatni, amiket nem láttam. És úgy lett végig, hogy elkezdtenek középiskolába járni, hát ilyet még nem láttam.
Hát pedig amúgy nem logikus, tehát hogy amúgy tinik.
Uh-huh. Meg hát lehet, hogy volt már valahol valami képregényi játékban, tököm tudja, de nekem ez új volt. És tökre tetszett, hogy így sikerült olyan új dolgokat behozni, amik érdekesek is. És így megőrizték az egész szellemiségét.
Meg azt olvastam róla, hogy az volt benne a újító, hogy a szinkron színészek nem külön vették fel a hangsávokat, hanem egybe. Ott improvizáltak meg, spanoltak együtt, és ugye ez a koncepció része volt összetről, én ezt így akarták, hogy hát...
Szoktatok össze.
Nem baj, nem feltétlenül úgy lesz, hogy oda van írva, hanem...
Ahogy
sikerül. És ez át is jött az egész. Olyan nagy szíve van, meg olyan, olyan jó volt, olyan lazalmas. Aha, teljesen jó. Olyan, mint a zenéje, olyan kellemes és punk és jó.
És olyan meglepőított.
Meg a vizualitásához itt azt írják, hogy a Lubezki világa meg Spike Jonze volt az inspiráció egyrészt, és hogy a Boogie Nights-ból is merítettek Balázsra. Megint Paul Thomas Anderson, tessék.
Meg is azért a Spider-Man-t is bele
lehet. Meg a Pókember, az az első, amit hát vállaltak is. Legalább nem izé.
Hát az most egy, lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ez ilyen másolja, de basszus, hát azért az animációban is voltak mindig ilyen határvonalak. Tehát akkor a Toy Story-t is mindenki másolja,
nem mondom, hogy másolja, csak ők hozták be ezt az irányvonalat, amit most mindenki elkezdett kötni, mert amúgy kurva jó.
Igen, igen.
És ennek a filmnek is nagyon jól áll. És én ezt vártam egész évben, tudod.
Hogy én is tök kíváncsi voltam rá, hogy mondom.
Annyira remélem, hogy jó lesz, és jó lett is.
És reméljük a folytatás is jó lesz.
Igen, igen. És hogy lesz?
Miért lesz?
Én úgy tudom, mint olvastam volna valami ilyet, hogy már azért gondolkodnak rajta, készülőben van.
Hát várjuk, kíváncsian. Nem annyira, mint az Alien itt kettőt, de...
Hát az majd... Az
meg fog
jönnie kéne, vagy
van. Nem ajánlom, basszus, mert emiatt...
Mi van kutyaszarékkal?
Igen. Jó. Van még valamit, amit még hozzátennétek?
Mehetünk tovább. Szerintem ez is vissza fog térni még évvégén.
Lehetség.
Akár a Oscar animációs...
Ott elképzelhető. Bár ugye ott lesz egy pókverzó, nem tudom...
Hát úgyis az nyer, de jelöltként ott lehet.
Igen, elképzelhető. És akkor végül nem utolsó sorban emlékezzünk meg a Meg 2-ről, az árokról, de ezt csak azért, mert bejelentettük, hogy azt is meg fogjuk nézni még az előző adásban, és hát ezt Tomi nem látta, hát nem is értem, miért nem nézted meg Jason Statham újabb cápa kalandját.
Győzzetek meg, hogy erre van szükség.
Buta vagy.
Hát, pedig itt még vannak még nagyobb cápák.
Meg többen vannak.
A régi csali az új meg.
Igen. Igen.
Amúgy az előzetes az nagyon szórakoztató volt, amikor hát, Jason Statham jetskivel valami, nem tudom mivel, megszigonyozza a megeket.
Hát vannak ilyen.
Az első 15 perc szerintem kifejezetten izgalmas.
Én szerettem van az elejét.
Az első jelenet, én ott egyetem izgultam, pedig én az első részben egy percig nem. Nem van egy jelenet, ahol ugye ott az egyik karakter, most itt neveket nem fogunk dobálni, mert azért annyira nem emlékezetes ez a film sem.
Várjál, az egyiknek a nevét. Sokat láttam az előzetes Tomozikba, úgyhogy mindjárt megmondom, Jason Statham. Jones!
Ó, de nem ő, hanem az egyik talán
másik karakter. Szerintem Tomi az a látás megrajongó.
Igen.
Azt mondja, hogy nem láttam, de közben itthon nézi, vagy minden
este. Itt a négy fal között nézi. Igen.
Ott van a négy fal közt a kopasz férfi.
Amúgy meg akartam, csak kimaradt.
Meg.
Amúgy meg szerintem akartam. Meg lehet nézni. Másképpen is. Igen. Aha. Igen, és akkor van az a pillanat, amikor ott próbálja bizonyítani az egyik karakter, hogy amúgy ők jóban vannak a cápával, és hogy szeretés megvan köztük az a
kémia. Az egy jó jelenet volt.
És akkor persze ugye rájátszik a film arra, hogy elbizonytalanítsa a nézőt, és akkor kifejezetten izgultam, hogy na, itt akkor lehet, hogy húz majd egy váratlan.
Van benne ilyen Godzilla, hogy valaki kapcsolatban áll vele és segít neki, vagy?
Nem is lesz, hanem, hogy ugye őt már ott magához édesget meg nevelgette már azt a meget, és akkor így lemegy hozzá, és akkor mindenki mondja, hogy ne menjél le, mert nem lehet tudni, kiszámíthatatlan, mindegy, végig is lemegy, és akkor az egész atmoszférikusan megbocsán, hogy a sötét háttérből írtenen előjön a cápa, és akkor mindvégig, tehát azt hiszik, hogy akit lehet, föl fogja falni, vagy sem. Na, ez egy izgalmas jelenet volt, nem mondom, hogy ez egy ilyen, ettől ez most a Spielberg cápájához fölér csak.
Na, nagyon.
Ott kiváltott belőlem valami fajta érzelmet, ami nem az volt, hogy nem a kár öröm volt, hanem hogy komolyan tudtam venni egy fél percig a filmet.
Aztán nem. Aztán
hát, az a baj, hogy tehát az első részén is úgy voltam, mint a Moonfall-lal, ugye, keressétek meg a tavalyi évösszegzőt, amit ott elmondtam, hogy sajnos nekem az nem volt annyira trash, hogy nevessek rajta, annyira jó se, hogy tetszen, és így bő. Aztán a második, meg ugye az elején voltak egész ötletek, hogy lemennek ugye az a megnek a lényeg az, hogy azok az őstápák itt maradtak, mert valami kis réteg kialakult a Mariana árok fölött, ami lent tartotta őket. Ez a tudományos izé. Soha senkinek még ez a dolog eszébe nem jutott, csak nekik.
Igen.
Ó, lehet, hogy itt bujkálnak.
Igen, és ők megtalálták.
Megtalálták.
Őket. És akkor a második részben is ugye ott már tudjuk, hogy vannak, meg minden is.
Meg hogy már oda térkőzik egy cég, ami ezt ki akarja használni. Nem,
gonosz kapitalisták érnek. Nem egy
gonosz kapitalisták. Őslénypalkot akarnak csinálni.
Nem, nem? Képzeld, önös érdekeiket akarják.
A pénzt. Felőjüket akarnak.
Pénzt akarnak. Ez nem az Avatar, nem a felőjüket.
Ne, hát mint a Jurassic Park egy parkot.
Ja. Nem, nem, de. Nem, ez csak pénz, ez. Kőkemény üzlet.
Jurassic Park-ban is ezek akartak
csinálni. Ezek ilyen kanszak, öltönyös üzletemben.
Pénz, pénz, Tomi, ez pénz.
A Mattel? Az vagy...
Igen,
hát olyan.
Valami hasonló. Na, és voltak benne egész elképzelések, amit Balázs is mondott, az egy tök feszült jelenet volt, meg nekem tetszett, amikor lemennek a föld alá, a víz alá, és ott megtalálják ennek a gonosz cégnek a tartályait, és akkor abban mászkálnak egy kicsit. Ah. Volt ilyen alien utánérzése, ugye?
De ott már jöttek az ilyen trash faktorok be.
És aztán meg berobban. Rájöttek szerintem 20 perc után, hogy úristen, elkezdtünk filmet csinálni, de tőlünk óriás szapavé és megapolyépot várnak, és akkor onnantól kezdve jött is az óriás szapav, megapolyép. A kedvenc mondatunk az volt Balázs, amikor megnéztük a filmet, hogy a...
Ugye, addig menekünk, vagy addig úszunk a vízbe, vagy addig keresgéljük a menedéket, amíg pároznak a cápák.
Igen, mert a megek ott pároznak, párzási időszak van, és akkor...
Akkor van esélyünk lelépni.
Igen.
Reméljük sokkal.
Ilyen dolgok történtek. Már van videónk, ilyen...
Ja.
Ilyen nem 15 perces, mint az Oppenheimerben az ex dolgok.
De Indiában valószínűleg ezt is cenzúrázták.
Indiában megekkel is ruhát adnak, és ott mondják, hogy amíg pároznak, addig kell menekülnünk, mert addig nem esznek meg minket. Ilyen dolgok.
Csak nincs egy nagyon szintén.
Aztán a végén ilyen óriás polip, meg minden, és ölés, kaszabolás, gyilkolás, tetem mindenkit meg.
De ugyanazon a strandon történik, mint az első részben egyébként. Ugyanazok a karakterek vannak a strandon, akik az első részben. Igen, ugyanaz a kis kutya szerintem. Hát, azek
ja, van egy ilyen comic relief kutya.
Igen, easter egg az első részben. Na hát,
igen. Meggyőztünk, hogy megnézd.
Igen, lehet az első fél órát áttekerem,
de majd az imi velem.
A jó részét áttekerem.
Ellennétek.
De még az elsőt érdemes megnézni, vagy kapcsolódik
egy van egy-két karakter, van a karakterek, akik visszatérnek, de van egy karakter, aki egyszerűen egy mondatban elintéznek, hogy ő miért nincs itt ebbe a filmbe.
Ő nem írta alá a szerződést.
Nagyjából, úgyhogy... ja, tehát...
Tehát szegényen elbánnak úgy, mint teres. A Indiana Jones-nak a fiával.
Egy mondattal így elintézik, mm-hmm. hogy...
Na jól van, tegyünk pontot az ügy végére.
Melyik volt a kedvenc filmedek a nyáról? Nekem a Meg.
Nehéz megmondani, mert azért annyira különböznek, hogy most a Tiri Ninja-t nézném újra. Úgyhogy leülnék és megnézném. Uh-huh. Az Oppenheimerre nem biztos, hogy neki kezdeni.
Én objektíven azt mondom, hogy az Oppenheimer ez egy zseniális dolog. Nézze meg mindenki.
Csak köré kell szervezni a napot, hogy 3 órát azzal
tűnj. De az ember egy szubjektív lény.
A moziban volt valaki, hogy tisztel.
Jelenleg nektek ennyire. Én akkor
a gyerekkorunkat töltöttük ezekkel a teknősökkel, és...
És most a felnőttkorunkat töltöttük.
És miután súnyán elbántak velük az élőszereplős filmekben, és tudtak egy olyan ilyen szívmelengető animációt csinálni hozzá, ami visszadta a hitünket az életbe. Ellenben ott lerombolják a világot.
Atomot robbantanak.
És az utolsó jelenet nem túl pozitív ugye az Oppenheimerben, azért ezt tegyük hozzá. Ha talán egy pillanatban a Nolan állást foglal, akkor az pont az utolsó jelenet, amikor a fiktíven az Einstein oda sugja a fülébe, hogy haver, hogy ugye te tényleg nem mentetted meg a világot, hanem csak elhoztad a pusztulásnak a első fázisát. És akkor látjuk ezeket a hallucinációkat, hogy jönnek az atomok, és mind meghalunk. De azért nincs a technicek ennél szintelenget.
Én akkor mondanám az Oppenheimert, meg amiről most nem beszéltünk, de én a Mission Impossible-t nagyon szerettem.
A Mission Impossible annyira jó volt, hogy végignéztem az összes Mission Impossible-t.
Nagyon helyes. És minél újabb, annál jobb egyébként szinte egyébként.
Igen, ott az első pár, ott a
John Woo. Az első nagyon jó, de a 2-3 az...
Ja, ott a John Woo rendezte.
Igen.
Fehér galambok, meg
bugyó. De a negyedik résztől szerintem...
Ja, ott valamilyen egységesebb lett az egész.
A Christopher McGee ott, meg nem csak ő dolgozott rajta, de ő aztán az legújabb részeket már ő csinálta. És onnantól nagyon jól leszerettek ezek rakva.
Erről jövőre még beszélni fog.
Bizony, valószínű. Jól van, ti pedig akkor iratkozzatok fel, kommenteljetek, lájkoljatok, osszátok, és hát egy hónapon belül újra találkozunk egy újabb témával. Tomi is rá fog még tűnni valószínűleg a közeljövőben, és nézzetek jó sok filmet mindenképp. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!